Minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nagy magányomban álmodoztam rólad, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket így hagytál nekem, egy emlék már, de még mindig él. A rossz perceim vissza-vissza térnek, ha véletlenül megtalállak téged, nézlek, és én már semmit nem értek, hogy búcsúzol, miért.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 2 perc a pontos idő, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. A mai műsorban természetesen foglalkozunk a tegnap lezárult labdarúgó világbajnoksággal, az U20-as férfi kézilabda válogatottunk Európa bajnoki győzelmével is, de elsőként vízilabda, hiszen 1976. július 20-án született, tehát éppen ma 50 esztendős Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa bajnok, vízilabdázó, de még hosszan lehetne sorolni azokat a sikereket, amelyeket Tamás a válogatottal elért. Minden idők egyik legkiválóbb magyar sportolójáról van szó. Róla fogunk beszélgetni már is Kemény Dénessel, a férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki éveken át dolgozott együtt Kásás Tamással és Oroszlán részt vállaltak. Mindketten a nagyszerű sikerekből többek között a három csodaszép olimpiai győzelemből. Szia Dénes, szeretettel köszöntünk!
Szia, én is szeretettel köszöntelek téged is, meg az összes kedves hallgatók.
Azt tudjuk, hogy Tamással már rendkívül fiatalon találkoztál, ugye az édesapja Kásás Zoltán révén, hiszen ha jól tudom, csapattársak voltatok. Szóval milyen kép él belőled az első találkozásról, és utána milyen benyomásod volt, azért ezt lehetett tudni, hogy a közöttetek lévő kapocs vagy kötelék az a valami egészen speciális és különleges volt.
Hát igen, én most, hogy így mondtad, hogy 50 éves ma, akkor ki tudtam matekozni, hogy akkor 48 éve ismerem, mert kicsi gyerek volt, amikor a játékostársam fiaként először találkoztunk, tehát a Zolinak a fia, a Tamás, és Tatabányán játszottunk, én ott dolgoztam, mint állatorvos, és azon kívül belefért a napi kötetlen munkaidőbe a két edzés is. És hát sokszor vacsoráztunk együtt Zoliéknál, és akkor ott volt a kis prücsök, aztán már utána lehordta az uszodába. Volt olyan baleset határán, hogy miközben mi kapura lőttünk, a labda ugye sokszor kipattan a medencéből, pedig a kapu mögött tologatott valami dömpert, és egyik játékostársam kilőtte alóla a dömpert. Egy ilyen műanyag, ilyen játékautó, tehát ráesett a kőre, de nem lett szerencsére semmi baja. Hát egy ugyanolyan aranyos kis szöszi gyerek volt, mint bármilyen két éves szöszi gyerek. Akkor egyáltalán nem gondolta senki azt, hogy ekkora csillaga lesz a világ vízilabdázásának. Azt azért gyanítottuk, hogy arra lesz esély, hogyha úszodában nőtt fel a gyerek, ahogy az égben velem is történt. És apuka vízilabdás, akkor a gyerekből is lehet, de aztán ami aztán ténylegesen lett, az tényleg senki nem gondolta, sem a család, sem a Zoli játékos társai.
Érezted-e azt rajta, hogy ő egyfajta született tehetség, egy ösztönös zseni, és neki gyakorlatilag nem kellett annyira megküzdeni, most idézőjelben mondom, amivel esetleg a társainak, akiket nem áldott meg a Jóisten ekkora tehetsége. Tehát ő ezt ilyen természetességgel kezelte, és talán nem is élt vele soha vissza, ugye? Sem veled szemben, sem a társaival szemben.
Nem, ez később kezdett látszani, mégpedig amikor Szirakúzában, Szicíliában edzősködött az Oli, és a Tamás akkor ilyen gyerek serdülő korosztály lehetett, és akkor ott vele, ott viszont már tényleg naponta rendesen lement az úszodába, talán még valamelyik csapattal is edzett együtt, de ott azt tudom, hogy legjobban, magasan nem a vízilabdázás, hanem a tenisz érdekelte, ott naponta ment valamelyik salakos pályára, és a tévéből ellesett mozdulatok alapján egyre ügyesebben játszott, az nagyon-nagyon lekötötte. Nagy kedvence volt az Edberg, abban az időben ugye a
Stefan Edberg, igen.
Borg McEnroe időszak után jött ő, és egy komoly ellenfele volt az Iván Lendrőnek, és a Tamás abszolút elfogultan nyilván, mint egy gyerek. Valaki megtetszik neki, akkor annak mindent megbocsát, és nagy szurkolója lett. És nagyon sokat teniszezett, és igazából komolyan vízilabdázni akkor kezdett, amikor aztán Zoli hazaköltözött Budapestre, és akkor elkezdett a KSI-be napi szinten normálisan komoly edzésekkel rohamosan fejlődni. Egyébként egy olyan korosztályban, ahol mi a KSI-n belül is, meg az ellenfeleknél is ömlöttek a tehetségek, ez a 74, 75, 76, 77, 78-as születésű gyerekek között nagyon sok volt, és az valószínűleg jót is tett neki, mert lehet, hogyha nincsen ennyi tehetséges, ügyes gyerek, akkor kevesebb is elég lett volna tőle, de ez valószínűleg inspirálta, és akkor még több jött ki belőle.
ugye, ha egy kicsit ugrunk az időben, amikor a te kezeid alá került, ugye a válogatottnál, akkor ő már utánpótlás vagy korosztályos szinten szinte mindent megnyert, méghozzá édesapád Kemény Fecsó bácsi irányításával. Szóval gondolom, hogy édesapádtól is volt már egy-két olyan véleményed, vagy javaslatod vele kapcsolatban, hogy mire számíthatsz?
Hát, nem idézném az Fecsót, de pár szóval összefoglaltatom itt. A lényeg az, hogy imádta benne a tehetséget, imádta benne a mosolyt, a humort, de azért időnként üvöltözött is vele, ez a klasszikus, hogy ne csúsztas kisfiam. Tehát az a lazaság a Tamásba, és a küzdelemnek egy darabig a kerülése, aztán utána nyilván el kellett neki is fogadja. Itt azért volt apámnak dolga vele, de amikor én hozzám került, akkor már abszolút komplett volt. Tehát úgy értem, hogy megvolt benne a tehetség mellett az a becsvágy, meg az az alázat, ami nélkül semmit nem ér a tehetség. Sőt, ez tulajdonképpen a alázat meg a becsvágy igazából a tehetségnek a része. Csak mi tehetségnek mindig azt gondoljuk, hogy valaki hogy kezeli a labdát, milyen lövőkészsége van, mennyire lát a pályán, de a tehetség az is, hogyha valaki tud szenvedni, tehetség az is, hogyha ha valaki kritikus pillanatban mentálisan erős, és a körülmények, vagy a tét nagysága, a feszültség, az inspirálja inkább, mint hogy bénítsa, mert erről a másodikról, erről a bénultságról, vagy bénításról sokkal többször látunk, és akkor mondjuk, hogy hűlt a stressz, az nem bírta a stresszt, holott pedig a stressz az alapvetően egy olyan extra energiaforrást ad, és nem csak fizikai, hanem mentálisat is, amit az ember extra tud nyújtani, plusz tud nyújtani ahhoz képest, ami a stressz nélkül meg nem menne, amikor valaki nagyon blazírt, nagyon túlzottan laza. Tehát biztos vagyok benne, hogy akár a KSI edzői, akár az utánpótlás válogatottban, apám már nála volt ifi válogatott is, meg aztán junior is, ezeket a dolgokat ki kellett nála egészíteni, hogy végül olyan komplett játékos legyen, mindaztán, amit mindenki lát.
Neked könnyű dolgod volt-e vele? Ugye azért lehetett azt hallani, hogy ő nem nagyon szerette a kereteket, nem nagyon szeretett úszni, de olyat is hallottunk, hogy amikor a csapat szeretett volna valamit elérni, akkor általában Kásás Tamást küldték hozzád.
Hát az, hogy nekünk különleges viszonyuk volt, azt mindenki elfogadta, senki nem is irigyelte, mert egyébként a Tamás meg ezzel nem élt vissza. Négy szem közti, úgymond ilyen kis kunyerválásai, olyasmik voltak, hát ő nagyon-nagyon sztahanovista volt a pihenés irányába. Tehát ő tényleg abban világcsúcstartó volt, mennyire bármikor tudott nyitott vagy csukott szemmel is pihenni, és amikor mit tudom, én kiírtam az olimpián az üzenőfalra, a folyosón a csapatnak a másnapi programot, és ott volt, hogy 8:30-kor kerünk, 9-kor reggeli, 4-10-kor indul, vagy 7-10-kor indul a busz az edzésre, akkor oda sündörgött hozzám, hogy nem lehetne 8:30 helyett 8:45-kor kelni. Tehát ilyen irodatlan nagy különbségekért lobbizott. De nyilván ő saját maga nem akart kivételt, mert nem volt olyan. Amikor én magamtól akartam neki esetleg egyszer-egyszer adni kedvezményt, akkor elutasította, mert ő igenis egy játékos akart lenni a csapatnak, de úgy gondolta, hogy ha engem megfűz, akkor mindenki számára 8:30 az átváltozik 8:45-re. A valóságban neki volt fontos, de hát ilyen volt. Na most ezek voltak azt mondom a legerősebb olyan típusú esetek, amikor nem azt mondom, hogy visszaélt vele, hanem inkább élt azzal, hogy ő bármikor négy szem közt föltehetett nekem egy kérdést, vagy megfogalmazhatott egy kérést.
Hát, hogyha ez volt az ára annak, hogy háromszor lettetek olimpiai bajnokok, akkor szerintem ez a negyed óra, ez így belefér. Hát,
vagy megállapodtunk 10 percben.
Igen, de és akkor mindenki jól járt.
A lényeg az, hogy igazából ténylegesen nagyon intelligens volt, és ez nem csak rá vonatkozik, sok játékostársát mondhatom, aki ilyen-olyan oknál fogva tényleg ilyen, nem szeretem azt a kifejezést, hogy pótapuka, de sok mindenben a közvetlen munkaviszonyon kívül is támaszkodtak a segítségemre, vagy sokszor csak a véleményemre. de igazából soha senki nem lépte át azt a határt, ameddig tartott a medencén kívüli viszony, meg az edzőjátékos viszony, és a Tamás sem soha.
Gergely István itt a Nemzeti Sportrádióban készített vele egy hosszabb interjút, azt egyébként majd a rövid és a hosszabb változatot is hallhatják ma a Nemzeti Sportrádióban, és ott elmondta, hogy igen, a te lazaságod és a te hozzáállásod, hogy te tudtad kezelni az ő erre vonatkozó igényeit, hogy nem mindig a szigor és a keret, ez nagyon sokat segített neki, és azért ti láttátok, hogy ő amellett, hogy egy hihetetlenül népszerű sportoló volt, nagyon zárkózott fiú volt, és különösen ezért tetszett neki talán az olaszországi közeg, ugye több éven át légióskodott Olaszországban, mert ott hát egyrészt nem ismerték annyira, mint Magyarországon, másrészt ő ott nem volt ennyire reflektorfényben talán, nem?
Hát igen, de nálunk sem kereste. Tehát nálunk a reflektorfény az megtalálta őt. Ez egy kicsit hasonló, ezt az Árpa Attila mondta, amikor fiatal volt, mesélte később, hogy szólt a haverjének, hogy jelezzék majd neki, amikor elszállt magától. Ezen így végig gondolkoztam, hogy én rá mikor gondolhattak, vagy akár a Tamásra mikor gondolhattak a semleges megfigyelők, hogy na most szállt el magától. Igazából azt kell mondjam, a saját bőrömön éreztem, hogy nem kell az embernek elszállni magától, elszáll körülötte a környezet. Tehát az, hogy te a környezeted megnövekedett érdeklődésére, keresésére milyen szinten tudsz féket rakni, hogy az ne úgy tűnjön, hogy az a általad kezdeményezett helyzet nem egyszerű. Nem egyszerű, mert megbántod például az újságírókat, akik azt mondják, hogy hát korábban nem kellett négyszer felhívni, hogy egyszer 10 percre telefonon ráérjél, hanem tudtunk kávézni egy órát. Hát igen, korábban egy héten egy megkeresése volt egy jó játékosnak, aztán ahogy jöttek az eredmények, naponta lett 6. Hát akkor nyilván már a telefon sem egyszerű, hogy mikor tudja elmondani a kérdésekre átgondoltan a válaszát. Tehát alapvetően az ember környezete változik. Most a Tamás körül is borzasztóan megváltozott, leginkább a szevillai EB-t követően, ahol ugye ország világ előtt hülyére vertük a szerbeket 3-2-re, és a Tamás előtte mind a 3 volt. Ott nyilván minden megváltozott körülötte, ettől kezdve utána jöttek a következő eredmények, majd az olimpiai arany, és nagyon jól kezelte, de ami engem érintett, nem okvetlenül a külvilág felé kezelte nagyon jól, hanem a csapaton belül. Mert egy ilyen csillaggá válik valaki, akkor óhatatlanul lehetne a társakban valamennyi ellenérzés vagy irítség. Ezt kiemeltem valamelyik kollégámnak, és az elmúlt napokban elég sokszor csörög a telefonom a kása miatt. És igazából annyira jól kezelte, hogy a mi belső ilyen méréseink alapján Tamás mindig az egyik legnépszerűbb játékos volt a játékosai társai között, és mindig nagyon bíztak is benne, nem csak szerették. Tehát ez azért érdekes, kicsit hasonlóan lehetett most látni itt azért a futball világbajnokságon is, hogy voltak olyan kiemelkedési játékosok, akik nem szétverték a saját csapatukat, hanem inkább egyesítették maguk körül, hogy a Tamás is olyan tudott lenni, aki miközben, mondom, nagyon kiemelkedő volt, mégis szeretetre méltó maradt.
Dénes, egy záró kérdés. Szerencsésnek érzed magad, hogy vele dolgozhattál? Például a külföldi szövetségi kapitányokban láttál-e ilyen, hát jó értelemben, mert irítséget, hogy azért igen, amikor ilyen játékosok vannak a keretedben, azért olyan rossz dolgod nem lehet, vagy nehéz dolgod?
Hát örülök, hogy így fogalmaztál több eszámban, mert nyilván nem csak a Tamás érdek engem, hanem az egész csapat miatt, mind ahogy nyilván 13 Benedek Tibivel, vagy 13 Kársával nem lehetett volna nyerni, de úgy, hogy egy csapatban ilyen kiemelkedő játékosok voltak, vagy a Bíros Peti Kisgérő, most nem sorolom fel az összes háromszoros, kétszeres olimpiai bajnokot, tehát ezek nagyon, nagyon irigyésre méltó volt, de ugyanakkor azért benne volt a veszély, mert például a szerb csapat a mi időnkben hasonló világsztárokból állt, és olimpiát nem sikerült nekik nyerni, tehát nem okvetlenül könnyű azért ilyen összetételű csapatot kezelni, nem a saját vállamat veregetem, de nyilván kedvesebb probléma megoldani hogy ugyanolyan csapat legyen, mintha egy középcsapat lenne, miközben világsztárok, vagy sportcsillagok, mint az, hogy az ember közepes játékosokból próbál aranyérmes csapatot faragni.
Uh-huh. Jó, hát amellett, hogy Isten éltesse Kásás Tamást, Kemény Dénesnek is természetesen szívből gratulálunk, hogy kihozta ezt azért, Tamásból nyilván a te munkád is kellett ez, Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk. Szia, Dénes!
Köszönöm, hogy érdeklődtél.
Mi pedig megyünk tovább, és továbbra is Kásás Tamásról lesz szó, de immár Csurka Gergőt köszöntöm itt a vonalban. Szia, Gergő!
Szia, Dénes után még bárki kíváncsi rám? Szerintem nem.
Szerintem tudsz olyat mondani, amit Dénestől nem hallhatunk. Ugye Gergő, te éveken át dolgoztál a férfi vízilabda válogatott mellett, könyvet írtál, könyveket írtál róluk, úgyhogy pontosan képben vagy. Úgyhogy adódik a kérdés, hogy a te olvasatodban mitől volt ilyen nagyon népszerű, nagyon sikeres, nagyon tehetséges játékos Kásás Tamás, és ti vagy a környezetetek mit érzékelt ebből?
Egy picit akkor talán az a legjobb, amit a Tomival kapcsolatban, mert ugye most egy ellenpontot akarunk rögtön, hogy a Tibornál volt az, hogy mindig az akarat, uh-huh. a Benedek TV-nél, és hogy a Tibornak nem volt klasszikusan gömbérzéke, tehát hogy ő az iszonyatos, tehát az ezerszer kellett azt a lövést begyakorolni, hogy az úgy menjen. Na most a Tomi az pont a skála másik oldala, és ezt nem is a vízilabdával világítanám meg, hanem azzal, hogy én tényleg láttam olyan helyzetekben, amilyenben más nem. Tehát én elmentem a csapattal annak idején, voltunk a spanyolországi edzőtáborban, ahol az volt, hogy akkor egy kicsit a gőzt kieresztjük edzés után, és akkor kosarazzon mindenki, vagy kosarazzon, és akkor volt egy kosár, és csak az volt, hogy jó, persze X volt, mert ugye folyamatosan bármibe is volt, ott minden élet-halál volt, ugye olyan versengés volt a csapaton belül, és akkor az volt, hogy jó, utolsó kosár dön. És a Tamás, aki egyébként úgy finoman mozgott, de hát azért ő nem volt sosem azt mondja, hogy rohangál, így egy ilyen nagyon lazán beleállt a három pontosba, és ilyen nagyon csont nélkül hullott be a labda, és de mondok más, tehát én voltam a szerencsés helyzetben, a Tamás imád teniszezni, de sose felejtem, még nagyon fiatalon, 95-ben, amikor még Forkai Gyuri volt a kapitány, egy Antibi tornán, egy délelőtti keményebb úszás után kinézett rám, és azt mondta, hogy látod, ilyenkor teszem fel magamnak a kérdést, hogy miért nem teniszezni mentem inkább. És az az érdekes, hogy én aztán játszottam vele, sőt, aztán meggyőztem arról, hogy a tenisz akkor igazán élvezetes, hogyha edzővel játszik. És volt nekünk egy zseniális edzővel nem az enyém, hát akivel gyakoroltam, Szemes Kálmának hívják egyébként, Bardószki Kornélékat, meg mindenkit, na, még fiatalon ő volt az edző, zseniális időszakember, meghatná szegény, és akkor a Tomi elkezdett vele játszani, és akkor a Kálmán azt mondta, hogy jó, akkor most figyelj, talán csak ha már itt vagy, akkor mutatok meg, nézzük meg, van egy ilyen, nem tudom én, és van egy speciális vágott szerva, és akkor jó, azt mondta a Tomi, hogy akkor jó, nézzük. Tomi megütötte, azt mondta a Kálmán, figyelj, Tamás, de azt mondta, hogy sose játottál edzővel. Azt mondta, igen, ez életemben először vagyok ki, de Tamás, ezt én nem tudom neked elhinni, de ezt még a Bardószkékkal is három héten, minimum négy héten találunk, a versenyszerű teniszezőkkel az nem létezik, hogy neked egyből megy. Uh-huh. Tehát olyan félelmetes gömbérzéke volt bármelyik sportágban, ami párját ritkítja. Tehát az, hogy ő pont a gömbérzéket legkevésbé víjazó vízilabdában lett az, aki, mert ugye itt a legkönnyebb elrontani az ellenfél játékát fizikálisan, én azt gondolom, hogy ez a nagy, hát egyrészt a nagy ajándéka az életnek, hogy itt volt velünk, mert ezzel a termettel egyébként tényleg bármi más is csinálhatott volna, végülis Biros Petit is épp, hogy sikerült visszarántani a két labda közül, tehát ez is többek között benne volt abban, hogy nyilván ebben azért alapvetően azért determinálta azt, hogy édesapja és világbajnok, olimpiai ezüstérmes vízilabdázó volt, és teszem hozzá itt valami a genetikával is, mert Zoli bácsi pontosan olyan jól néz ki, most lesz idén 80 éves, igen. Mint hogy a Tamás most néz ki 50 évesen. Szinte semmit nem változott, jó, mondjuk tesz is érte, de tényleg a benne ez volt a félelmetes, hogy ő neki ez az, tehát a ösztönösen zsenialitás az érzék benne van, emellett megvolt az a kellő intelligencia is, hogy azért ugye úgy átlátja ezt az egészet. Az megint más kérdés, hogy pont azért, mert annyira jó volt, Aztán hozzá, bocsánat, még ezt az anekdotát mindenképpen el kell mesélni. A Posillipo Napolival ott kezdett a olaszom, mielőtt a Reccóba volt, a Posillipóba volt ott. Nyertek ugye annak idején Becket, és ott volt a két porció testvér van, a Pino az edző, a favágó, és a tesója a balkezes, aki tényleg egy olyan hasonló zseni volt balkezesként, mint a Tamás. Uh-huh. És egyszer úgy hozta a sors, hogy a Posillipóban úgy gyakoroltak, hogy épp ők ketten álltak ki. Már hogy úgy értem, hogy vannak 15-en, 16-an, és akkor mindig van, aki uh-huh. egy kicsit pihent. És ott egymás mellett voltak, és azt mondta neki a porció, hogy Tomi, nézd, azok ott bent, atléti, az a sportolók, mi vagyunk itt ketten kint, a giocatori, akik a játékosok. Uh-huh. És ez úgy, tehát, hogy mondjam, tehát amikor ő sosem mondott ilyet, természetesen, uh-huh. tehát ez csak úgy, de csak úgy kicsit jó eső érzéssel. Ezt úgy finoman nem hirdetve nyíltan, de úgy finoman úgy mondta, mert tényleg, tehát ugye van, ez egy ilyen gladiátor sport, de azért a gladiátor sportban jó, ha mégis ha egyre kevesebben, de azért vannak, akik még egy picit még egy picit tudnak varázsolni, uh-huh. tehát ami ugye még a Vargadó, meg még egy, ahogy szokták mondani, most utolsó bohikánként most még a Manherz Krisztián viszi ezt tovább, hogy egy picit játszunk is, ne csak folyamatosan ezt a gladiátor vízilabdát csináljuk. Szóval Tamás ebben is zseniális volt, és de pont amit elkezdtem mondani, hogy ez a zsenialitás egy kicsit úgy ez a fiatalon még nem volt egyszerű rávenni uh-huh. a munkára, tehát amikor az Újpestnél volt, emlékszem, hogy Kovács Pistának volt ez a finom belső használatra szánt, hogy lusta, mint a dög, mert tudnélik, hát ugye jól úszott, meg minden, tehát ez a... Tehát, hogy ő neki, amiben másnak bele kellett rakni, nem tudom mennyit, az neki jön. Uh-huh. Tehát, mert a felépítése, úszástudás, gyorsaság, testalkat, tehát hogy minden ment, tehát most ő minek szakadjon meg,
igen.
amikor, és ezt kellett úgy finoman helyre tenni, aztán ebből jöttek ugye ezek a legendás dolgok, amikor úgy nem ment azon a bizonyos minden idők meccsén, Athénben ott volt ugye az a, igen. nem tudom, most a Dénessel kitértetek rá arra a legendás mondatra, hogy mi van, Kása, fáradt vagy, miért ne lennék fáradt, mert van még egy negyed, tehát ugye igen. ez a, és aztán ugye visszajött arra az utolsó negyedre, amire mi a 3-0-ra emlékszünk, ehhez azért tegyük hozzá, hogy abban a Tamásnak volt egy gólja, és pontosan két gólja és egy gólpassza, és emellett volt öt szerb emberelőny, és abból négyet blokkolt ki ő. Tehát ő vele az volt a félelmetes, amit a legkevésbé sem láttunk, és amit Madaras Norbi szokott mondani mindig, de csinálnak, Madaras elnök úr, hogy ugye 6 évet játszott vele Reccóban, hogy tényleg nem tudott olyan jó játékos. Tehát amíg ő játszott, nem volt olyan, mert amit az emberek nem láttak, hogy nincs hibás mozdulata. Uh-huh. Tehát van úgy, hogy... És ez nem csak ott jön ki, hogy jó, néha mellélő, vagy kapufába lő, de hogy a védekezésben nagyjából biztos lehetsz benne, hogy ha ő ott van előtted, akkor teszi a dolgát. Meg ez a másik dolog, hogy a vízilabdában az is nagyon fontos, nem az csak az, hogy mikor passzolsz, hanem mikor nem passzolsz. Tehát, hogy mikor tudod azt, hogy odaadhatod valakinek a labdát, uh-huh. és mikor, amikor nem. A Dénes csapatának ez volt egyébként az egyik olyan értéke, hogy ott nagyon kevés ilyen döntő pillanatban rossz passz volt, mert az intelligencia, a játéktudás és minden az úgy volt ezeket a ki nem kényszerített hibákat minimalizálta, tehát nem jöttek hülyeségek sorban, és ehhez ezek a zsenialitások kellettek, zsenik kellettek, akik tudták azt, hogy mikor kell passzolni, de még vízoldában nagyon fontos, hogy mikor nem kell passzolni, vagy uh-huh. mikor nem oda kell passzolni, amíg más azt gondolja, hogy ezt most megkockáztatom, ó, ez jó, ők ezt valahogy sokkal jobban érezték az átlagnál, nem véletlenül volt az eredmény soruk.
Ami... Igen, igen, igen. És ahogy láttuk, ahogy mondod, hogy passzolás, nem passzolás, hogy Kásás Tamást önzőséges, egyáltalán nem lehet vádolni, tehát ő soha nem csinált azt, hogy feleslegesen előtte, igazi csapatember volt, és pontosan tudta, hogy mikor kell a társakra támaszkodni, és mikor kell neki elvállalnia, nem?
Pontosan, és amikor, de ez még olyan szinten jött ki, hogy amikor Firenzei Európa bajnokság utolsó támadás, ott áll a kapuval szemben 6 méterre, az a horvát kapus, akit gyakorlatilag konkrétan szénnél lőttünk 3/4 alatt, tehát 14-12 volt és vége volt már a meccsnek, ott lóbált, igazándiból, ha belövi, akkor ő a gólkirály, és leadta a Kis Gergőnek, és akkor így 15-12 lett, csak még gyakorlatilag még inkább üres kapura a gól, és nem érdekelte. Hmm. Tehát, hogy most ő ott így emlegessék, hogy ő volt a Firenze-jelvi gól királya, mert ez volt ő, tehát, hogy mindig leadta, meg odaadta, amikor kell, és így tovább. Tehát benne tényleg nem abszolút ez volt benne, és miközben, hogy szokták mondani azért, hogy finoman fiatalon ez neki nagyon fontos volt, ez pont ma délelőtt csináltam vele egy interjút, mert kivételtett meg, hát ugye mégis szövetség, meg régi kapcsolat, és hogy mondtam, kérdeztem tudom, hogy figyelj, szóval anyukádnál megvan a vitrin, nem? Ahol az érmeket gyűjtögettél, mert azt mondta meg, de bármikor megy fel hozzá, neki már abszolút nincs az benne, hogy megnézi. Tehát már nem érdekli. Annak idején nagyon érdekelte, tehát az ugye az volt, hogy és tényleg ugye a Tamás, ezt ugye ma még mondjuk el, mert ez ma már kevésbé, akkoriban, amikor játszottak, akkor talán sok hallgató nem tudja, hogy tényleg ő az egyetlen vízilabdázó, aki az adott korszakban begyűjthet összes címet, úgy gyűjtötte be, hogy megvan neki minden nemzetközi trófea,
korosztályos és felnőtt szinten, ugye?
Lehet megnyerni, megvan minden, ami klub szinten meg lehet nyerni, hát ő tudott nyerni kekket, még a megszüntetés előtti utolsó évben, és a válogatottban is ugye megvolt minden, ugye nem véletlenül mondta Szécsi Zoli 2003-ban, amikor hazajöttek New Yorkból, hogy nyertük világligát, ez kellett, mert a Kássának még nincs ilyen. Tehát az volt azt hiszem az utolsó, amikor ugye bezárult a kör, hogy meg lett neki minden, de az, tehát akkor nagyon érdekelte, meg hajtotta is, de most már kevésbé. Uh-huh. Tehát azt mondta, hogy most már úgy jó visszagondolni, de nem izgatja ezt, hogy időnként gondol rá, meg pláne mondjuk, hogy ugye még két évvel ezelőtt, amikor készült a film, akkor úgy kicsit úgy jobban ismét keblére ölelt ezt az egészet, de azt gondolom egyébként, hogy a 23 olimpiai bajnokból nagyon kevesen vannak, talán ő, meg még a Steinmetz Ádám, akinek nincs ilyen nagyon-nagyon napi, konkrét kapcsolata a sportággal, de ő valamiért ezt így őrzi jól magát. Néz meccseket, meg minden, meg időnként feltűnik a színen, de
nem igényli már ezt a reflektorfényt.
Igen, meg valószínűleg ilyen mentornak nagyon jó lenne, csak Tominával Tomi azt mondta, hogy az szövőső, okay, rendben, de hogyha egy hét után meg lemenni, és még megint lemenni, és megint lemenni, az nem az ő, vagy nehéz. Azt mondtam, hogy lehet, hogy egyszer csak meg... De az edző biztos nem, miután a élőgyenesben észre végig, ahogy amit az édesapjával csináltak bizonyos helyeken, bizonyos ideje, és azt mondta, hogy ez biztos nem. Meg hát ő az ő habitusával bárkit is úgymond ostorozva munkára bírni, az megint egy teljesen más.
Igen. De tényleg nagyon jó volt ez az egymásra találás kemény Dénessel, mert talán pontosan Dénes tudta, hogy hogyan kell vele bánni, és hogyan kell őt kezelni.
Igen, de abszolút Dénesnek az volt, hogy mindenki más gombot tudott nyomogatni. Tehát mindenkinek tudta, hogy mikor melyik. Tehát azt többé lehetett tudni, a Molnár Tominak nem kell, mert ő az a típus. Ő, Molnár Tominak minden évben egyszer kell, úgy, ahogy szokták mondani, széles nyilvánosság előtt érző alatt a csapatot, leüvölteni a fejét a nyakáról.
És akkor karácsonyig meg vagyunk.
A rende van. De konkrétan. És ez mindig megtörtént, hogy ilyen, és nem véletlen, hogy a center poszton ő az egyetlen, aki végig ott volt a három olimpián, és minden olimpián más volt mellette. Tehát minden működött. Ez volt a csapatnak a lényege.
Okay. Csurka Gergelynek nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk a ma 50 esztendős Kássás Tamásról. A hírek után folytatjuk az a futást.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak 4-es! Fantasztikus versenyzéssel! a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kylian Mbappé lett a világbajnokság gólkirálya. A pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, hangsúlyozta a kormányfő a parlamentben. Főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakában nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozó 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gól királya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simón lett. A legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Kubarsi személyében. A háborús helyzet miatt Ukrajna nagy szombaton fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Maletinszki stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi meccsünk mellett az ukránok Észak-Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a török Fenerbahçe és a lengyel Górnik Zsebrzse összecsapás vesztesével találkozik. A selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, míg a visszavágókat egy héttel később rendezik. A magyar kupa győztes az Európa Liga búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Velez Mostar párharcának győztesével csap össze a konferencia ligában. Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmából a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített sportolók slágerlistája magazinban elhangzott beszélgetést, amelyben pályája mérföldköveiről beszélt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, hogy olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegység és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnökjelölt, ő az, aki képes kifejezni a nemzetegységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Újdos Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra és empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta a Német Balázs frakcióvezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Ismét teljes végi korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felső vezeték karbantartási munkákat végeztek, rendezték a pálya környezetét és átépítettek 3 útátjárót. Egyi Zsolt hangsúlyozta, hogy a karbantartással megbízhatóbbá és pontosabbá válhat a közlekedés.
Közlekedés.
Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban 2 autó összeütközött Tatabányánál. Az útakadály már megszűnt, azonban az erős forgalom miatt továbbra is időszakos torlódás tapasztalható. Aztán erős a forgalom az M7-esen Letenye felé, az M0-ás autótól Martonvásárig szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 38 perc, folytatjuk az a futást továbbra, és a ma 50 esztendős Kásás Tamással foglalkozunk. Tamás nem nagyon vállalt ezen a nemes, neves napon rádiós vagy televíziós szereplést, éppen ezért különleges az a beszélgetés, amely itt készült vele körülbelül egy évvel ezelőtt. Gergely István korábbi csapattársa a Sportolók slágerlistája című sorozatban látta vendégül Kásás Tamást. Ennek a beszélgetésnek egy részlete követ. Most.
Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberrel meg tud osztani. Ő Kásás Tamás.
Köszönöm a hallgatókat.
Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt. Aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy kellemes érzés. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
Ez egy kicsit sok így egyszerre, Pisti.
Jó, nem akarok udvarolni neked, mert ez, de valóban így van, és először, amikor láttal a vízilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
A tornán.
Igen, és a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerintem nagyon játékos lesz, az te voltál. És mondom, ebből te, Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, na, jó passzol, meg jó lábban, jól ugrágat, de hát mondom...
Kajla.
Hát igen, meg ő... Hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
Megalszik a teje szájában. Hát ilyen voltam fiatalon.
Ilyen voltál?
Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor... 6 éves, akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát egy pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
Hogy vízilabdázni fogsz?
Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha a kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
Abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
Aki amúgy vízilabda edző?
Apukám.
Igen, hát
meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni?
Hát mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
Végigkísérte a szinte teljes pályafutásodat, ugye kicsikorod óta vele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellett, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortigia Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, és amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem. De aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba. Ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
csak
volt.
Sikerült azért a
sikerült, végére. Sikerült, köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
Viszont korán kimentél Nápolyba fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor éleszted, hogy ott tehetséges, hogy a vízilabdával. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, hogy meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
nehéz volt?
Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz emberekkel voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt értél az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
Utána volt a Savonában.
Igen, hát 6 év Nápoly, utána 1 év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
Figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az egy teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
Persze. Abszolút. De ez nekem általában ilyen.
De miért?
Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de azért nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen, eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják, nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek, ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas Szavona, Rekko. Rekko azért az egy teljesen más dolog volt, tehát azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem Rekkóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt Rekkóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyet több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló, főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk, biztos. A pályafutásomnak az egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
És milyen érzésre hagytad abba?
Kiégtem egyszerűen, fejben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy Rekkóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon-nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni. Jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben Rekkóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitása, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, tehát, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
Úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
Már jó is volt.
És jó is volt.
Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ez a ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszott, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szeretünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem,
66,
igen, és egy döntetlen volt, azért benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kozzolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vette át a csapat irányítását. Neked azért külön, mondjam, kapcsolatod volt Dénessel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
Úgy érzed?
Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért aktív részt...
Egy pofavágással elintéztem.
Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
De nem minden megbeszélés.
Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerparttól, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, persze, csak én egyedül.
Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába két vagy három embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána KSI-vel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években, tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
Szevilla volt első?
Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Szevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt, tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit ő Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
Elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB Dur, egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a Tibiek, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön. Azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is.
Ez egy jó kérdés, és egyúttal nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
A Sydney.
De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
És utána volt még.
De majd kezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Azt hittük, hogy milyen a világ, és hogy milyen kis lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye két világkupát, két EB-t, egy világkupát és egy olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
Ami még akkor jugoszláv volt.
Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második négy év, ugye az athéni olimpia előtti négy év, amikor meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy ifjú titánok, és mindenki tehetséges, és majd...
Hazai EB.
Hát a hazai EB az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő Fukuokai ötödik hely. És szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer. Nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni. És akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem, és az athéni győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
Tehát a 2004 az egy ilyen profibb
2004,
dolognak mondható.
Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak ugye Sydneyben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, és utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. Én ott elmentem nyugdíjba két évre, sőt, szerintem Peking után én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az ötödik olimpiámról, nehogy már többiek négyszeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak háromszoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye Dénessel azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e? Tehát, hogy mindig beszélgettünk, és hát London előtt készen álltam, ott voltam, mehetünk, neki rohanhatunk ismét. Úgyhogy Londonban még neki futottam, de utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk.
Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is? Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
Nem, akkor már nem. A meccs elején volt az,
igen?
Amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz. Spanyolok 5. helyér. Tehát végül megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályán. Búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat egy magamban, miközben a többiek játszottak. De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen 2-3 sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak. Magamra voltam mérges, hogy cselben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, és akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt. Amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam. Hát egy nagyon érdekes érzés volt. Amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt.
Így visszanézve, a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál?
Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Nem a élet értelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. Nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak. De most azt nem tudom, hogy ha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Az elmúlt percekben az éppen ma 50 esztendős Kásás Tamással készült beszélgetést hallhatták, mely egy évvel ezelőtt készült itt a Nemzeti Sportrádióban. A teljes beszélgetést este 21 órától megismételjük majd a körkapcsolásban, de most a Nemzeti Sportkör. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Bitman Emilt, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztőjét, Göbölyös Gábort, az MTI sportszerkesztőjét, és Álpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
Sziasztok! Köszöntjük a hallgatókat!
Hát nem tudom, hogy rossz híre nektek, de el fogom mondani, hogy a pénteki sportkörben Emil azt mondtad, vagy azt jósoltad, hogy francia bronzérem születik, a labdarúgó világbajnokság van, és argentin győzelem. Pisti, a spanyol győzelmet megjósoltad, a bronzot te is franciák, a franciákat tartottad jóval esélyesebbnek. Göbi, nem tudom, a te esélylatolgatásod mi volt, de Spanyolország, rögzítsük, ugye a 0-0-ás rendes játékidő után hosszabbításban szerzett Ferran Torres találattal második világbajnoki címüket ünnepelhetik, szóval ki mit kapott, kezdjük mondjuk a döntővel.
Döntőtől egyébként körbe ezt várta az ember szerintem, vagy legalábbis én nagyjából ezt vártam, jó feszült, kiélezett, kicsit ideges meccs, és ez a spanyolokra is igaz volt az első 10-15 percben. Argentinok nyilván nem tudtak semmit se kezdeni a spanyolokkal, ezt azért lehetett nagyjából sejteni, hogy ez lesz. Azt is lehetett sejteni, hogy azért ez időnként átmegy majd túlzott keménykedésbe. Nyilván azt nem lehetett biztosra tudni, mondjuk lesz piros lap, mert VB döntőben azért olyan nem feltétlenül van piros lap, bár tudjuk, hogy azért néha van, pont az Argentin.
Nyitó meccsen is 3?
Hát de VB döntőben.
Oké, okay, hát az első és az utolsó.
Pont az argentinok 90-ben a németek, igen, ellen ott volt 2 piros lap, meg hát Zidane tudjuk, mikor fejelt Materazzira, úgyhogy azért előfordul, de mondjuk nem feltétlenül kell, hogy piros lap jön a döntőbe. A spanyolok türelmesek voltak, végig tudták nyomni a saját játékukat, és ugye igazából végig tíz emberrel lejátszottak, mert Messi nem védekezett semmit, de ez benne volt a játékban, ez terv szerint volt így. De amikor már Enzo Fernández is lement, akkor igazából 18 ellen játszottak, és még akkor is, ha végén persze az argentinok mindent megpróbáltak, meg kaptak egy csomó szabadrúgást, és azért voltak ott labdák a spanyol 16-oson belül, de most egy lövést leszámítva, és az se volt, most nem talált kaput, tehát arról kár beszélgetni, olyan hűde nagy lehetőségeik akkor sem voltak, ezt nagyon a spanyolok a maguk szemszögéből nézve nagyon szépen végigvitték, és szerintem teljesen megérdemelten nyertek, de ha semmi más nem csináltak ott ezen a VB-n, csak a franciák elleni mérkőzés, ami tényleg egy csúcs teljesítmény volt, mert ott a franciák ahhoz nem úgy álltak hozzá, mint a bronzmeccshez, a kettő persze összefügg, mert azért játszottak bronzmeccset, tehát abszolút meg egy kapott góllal lépésben már ki emlékszik arra zöldfoki szigetek elleni nyitó mérkőzésre, aminek egyébként főleg így utólag az ég adta a világon semmi jelentősége nem volt. Unai Simon úgy lett a VB legjobb kapusa, hogy alig kellett védenie. Viszont cserébe nem kapott, mondjuk nem kapott gólokat, úgyhogy ugye a belgáktól kaptak egy gólt, azt hiszem, igen. Összesen, tehát azért így, aki ezt egy világbajnokságon, nyilván nem a csoportkörben, mert azért ott vannak gyenge csapatok, hanem a kielezett kiesése szakaszban ezt így végig tudja vinni, azt nem lehet azt mondani, hogy nem megérdemelt a győzelme.
Én kezdésnek ilyen zanzásított véleményt próbálnék én, de biztos sokat fogunk még beszélni. Amikor a spanyolok teljesítményét látva a franciák ellen, azt gondoltam, hogy ami történt, tehát ezt vártam előzetesen, de mégis Emil írta ki a közösségi médiában, hogy vasárnap este minden idők legjobb labdarúgát még egyszer láthatjuk világbajnokságon, és valahogy a szívem azt mondatta, hogy lehet, hogy az argentinok valami isteni segítséget kaptak, most már nem tudom ezen a VB-n hányadszor, és ebből születik valami, nem azt mondom, hogy meglepetés, argentin győzelem, hanem egy jó meccs. De ezt képest az lett, amit vártam. Tehát a spanyolok a világ leggyorsabb csapat ellen úgy dugták el a labdát, hogy tényleg nyomozták az gyakorlatilag 90 percen keresztül. Az argentin ennél egy jóval lassabb, idősebb csapat, emberhátrányban is játszik védekezésben, tehát igazából a papírforma érvényesült. Az a hihetetlen, hogy az argentinok 105 percig gyakorlatilag ugyanolyan közel voltak a VB győzelemhez, mint a spanyolok. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy átment egy ilyen hentes munkába az argentinok játéka, mert szerintem Messi sem ezt a búcsút érdemelte a VB karrierje során, hogyha búcsú, ha kijelenthetjük, de azért jó esély van rá. Tényleg a legjobb csapat nyerte ezt a világbajnokságot szerintem.
Nem, gyorsan reflektálnék arra, hogy az argentin győzelem az nem egy tipp volt, hanem egy vágy. Abban bíztam, hogy Messi úgy tud elvonulni majd a VB-k színpadáról, hogy világbajnok, de nyilván a realitás az, hogy a legjobb csapat nyerte ezt a világbajnokságot. Egy kapott gól. Annyiban nem értenék egyet a Leóval, hogy az zöldfoki szigeteki meccs az arra jó volt, hogy De La Fuente átgondolja, hogy biztos, hogy nem ez a csapat, mert ott még Gavi kezdett.
Ja, finom hangolt utána.
Tehát, hogy ott az
arra se kezdett.
Igen, az arra jó volt, hogy lássa, hogy mi az, amit nem kell csinálni, meg az Olmót be kell tenni. Nálam nem Rodri volt ennek a VB-nek az aranylabdása.
Hát senki nem.
Ha már spanyol, akkor szerintem inkább Dani Olmo, aki észrevétlenül gólpasszokkal, egyéb dolgokkal, szerintem nagyon sokat tett hozzá, de most már Rodrinál is jó kezekben van, tehát nem kérdés, mert ez egy komplett spanyol csapat.
De a főnök Rodri volt a pályán.
A Rodri volt a főnök, de senki nem lógott se fölfele, se lefele nagyon, tehát a Pedro Porro, a Cucurella, tehát egy csomó jó teljesítményt lehet mondani, ami extra volt. Én nem értem a fanyagokat, akik itt most nagyon jó meccset vártak. Ez egy VB döntő. És óriási a kontraszt a bronzmeccs között, ami meg nem volt, számomra nem feltétlen volt futball értéke. Nyilván szórakoztató volt, meg sose fogjuk elfelejteni, meg ilyen azért szerintem nagyon sokáig nem lesz. De nem szabad összehasonlítani a 6-4-et, meg ezt a döntőt. A futballban a VB döntőt senki nem akarja elveszíteni, és itt most játszott egy olyan csapat Argentina, amely tudta, hogy itt nem, hogy kettőt vagy hármat, egy gólt is nehezen fog lőni. Azt én is sajnálom, hogy elment ebbe az irányba a mérkőzés. Szerintem Paredes az nagyon sok...
De az, hogy maradt a pályán.
Hát igen, szóval...
Sárgával.
Érdekes volt ennek a meccsnek a hogy is fogalmazzak, a menete, mert úgy, ahogy Göbi mondta ezt, itt tényleg végig gondolva, hogy 105 percig ugyanannyira közel volt egymáshoz a két csapat. Én egyébként a spanyoloknak is nyilván szurkoltam, mert Barcelona szurkolóként nekem nyilván a spanyol a csapat, csak itt van ez a kis fiatalember, aki így az embert nagyon befolyásolta az elmúlt 20 évben. Ez egy nagyon jó spanyol válogatott volt. Én abban bíztam, hogy talán még egy csodát látunk Messitől, de ez a realitás. Tehát 39 évesen, én azt is most itt kimerem jelenteni, hogy ez az argentin válogatott 30-ban biztos nem lesz a négyben, és 34-ben lehet, mert bármikor felbukkanat.
Bocsánat, és tehát
egy új...
34-re reaktiválják Messit és a kúra.
És azért szerintem ennek az argentin válogatott Egyiptom ellen ki kellett volna esni. Én azt gondolom, hogy az lett volna a realitás. Az angolok, hogyha hát én Tuchel nyakába varom azt a mérkőzést, tehát ott is 1-0 után simán, hogyha maradnak, még nem is kellett volna annyira távolni, csak tartani a labdát, fárasztani az ellenfelet. Tehát az argentinoknak annyi minden segített.
Megpróbálták, csak nem tudták tartani.
Egyszerűen szerintem az egész válogatott, ha kiveszem Messit, akkor az argentin válogatott egy középcsapat. 16. Igen.
Igen. Igen. Ennél azért feljebb vannak kalibrálva. Mint
hát, 16. Szerintem
nem. Már csak is, mert védekezésből ugye már Scaloni kivette Messit, tehát ő ott nem is volt, és azért az egy viszonylag fontos szerete a futballnak, és azért egy Lautaro Martínezt padon tartani egy VB döntőbe, tudom, hogy nem volt mód becserélni, mert közben megsérült, kihullott a félvédelmük, hát, sőt meg a háromnegyedvédelmük.
Ezért nem tudta az ellen
Lautaro. Arra nem volt mód valóban.
Igen, de pont én reggeli műsorban is itt ültem, és nekem van egy ilyen fixa ideám, lehet, hogy nincs igazam, sőt sose fog kiderülni, én Messit cseréltem volna le, amikor már emberhátrányban voltak, mert az már akkora hátrány volt, hogy és akkor még volt egy csere.
Na, Julián ezt hozta le végül, ugye?
Igen, én Messit hoztam volna le. Uh-huh. Komolyan. Persze, ugye itt jön az, hogy ha meg lehozza egy kapitány Messit, és azok után vesztenek, akkor ott biztos, hogy nem áll meg a lábán, meg hát én könnyen beszélek.
Az a helyzet, hogyha lehozod Messit, azzal azt is üzeneted a játékosaidnak, hogy persze azt is, hogy...
De minden... tudják, hogy 10 vagytok.
Nem ezen múlt, szerintem sem. Jobb, hogy nem hozta le, mert ez így egy jobb üzenete van Argentinában, és mindenki, az argentinok is tudják, hogy földön túli csoda kellett volna az, hogy ez a meccs meglegyen.
Lássák, ő került helyzetbe egyébként, amikor fejbe rúgta Merinos.
És azért a Messinek a pontrugásaiban hullafáradtan is lehet bízni, hogy ő még a 119-ben, a 123-ban is, ha kell, akkor egy kiharcolt szabadrugást 30-ról oda tudja rúgni.
De ezt képest és majdnem mindegyiket lepasszolta, és nem...
Mind az angolokkal, de ez bejött,
akkor játszották kisibe. Csak ezek a spanyolok voltak. Mert onnastól kezdve neki csak egy embert kell egyeznie, és nem pedig játékban 2-3-at.
De ezt a spanyolok is tudták.
De szerintem ez emberi döntés volt, nem? Tehát, hogy a kis padról
teljesen magyarázható.
Vonuljon vissza, vagy játsza utolsó.
Teljesen magyarázható, nem azt mondtam, csak bejátszik a gondolattal, hogy túl nagy hátrány volt az emberhátrány és a nem védekező Messi a vidáma a labdát tartó spanyolok ellen. Így is volt az argentinoknak támadásuk, lehetőségük, még helyzetük is, de hát értelemszerűen nyomást ott nem tudtak már kifejteni, túlzott nyomást a spanyolok. A spanyolok elég magabiztosan álltak a lábukon. Tehát olyan hüde nagy idegbajt én nem láttam a spanyol védelmen, meg hát tudták, hogy itt van 1-0, ezt mi most akkor is behúzzuk, hogyha fene-fené teszik. Jól csinálták, tehát jó. A spanyolok jól játszottak végig. Szerintem mondom, az első 10 percben meglepően idegesnek tűntek, eladott labdák a spanyoloknál. Eladott labdák voltak.
De még ott is volt két helyzetük már legelején egyébként.
Egyébként volt, de ettől függetlenül játékban nem voltak ott négyen a labdát birtokló argentin körül, mint egyébként bármikor, bármelyik csapat, bármelyik játékosok körül. Tehát kicsit kellett egy 15 perc, tehát ez egy VB döntő, közülük se játszott még egyik se. Még csak nem is EB döntőm, azt azért játszottak. De aztán fölvették a ritmust, és utána állt be az a meccskép, ami aztán jó sokáig ment.
De amit említettél, Emil, hogy voltak fanyagok, nem is az eredmény, vagy nem is a kevés gól miatt voltak fanyagok, hanem talán az argentinok játéka miatt, hogy nem tudom, hogy jól fogalmazok, hogy nem nyerni akarták, hanem elkerülni a vereséget. Hát, tehát, hogy pontosan tudták, hogy a spanyolok milyen erőt képviseltek.
Most egy spanyol válogatottan, hogy küldött fel a csapatot, okay. Tehát ez a 8. meccs volt, még egy dologra, hogy azért ez az argentin válogatott a nem védekező Messivel lett világbajnok, Copa America győztes, és bement még egy VB döntőbe. Szerintem ez nem tényező. Ez az argentin csapat pontosan tudta, hogy hogyan kell védekezni, pedig egy Messi föl van tolva, akkor ott azért mindenki óvatosabb.
De ennyire nem sétálgatott 4 éve Messi, hát akkor jó, még azért kocogott.
39 évesen, a 8. meccsén,
ja, az
és ez 105 percig működik. Az Enzo kiállítás, az Az ott már az volt a kérdés, hogy...
Hihetetlen ostoba dolog volt egyébként tőle.
Igen. És nem az első. És
mire
az
gondolt első. Fél pályánál?
És a Paredes, tehát igen, hogy amit egyébként egy-két argentin játékos művelt, az sajnos egy picit ezt a Messi utolsó VB-t is beárnyékolta, mert most mindenki úgy beszél az argentinokról, mint egyébként, hogy Paraguay játszott a franciák ellen, de ahhoz kellett egy asszisztáló játékvezető, aki nem nyújt bele. Itt nem tudom, a szlovénnek szerintem amit lehetett megtette, talán az első lapot hamarabb kellett volna, de láttuk a végén, mert mindegy volt.
Mm. De tehát, mindentől szeretve szerintem jól vezette.
Abszolút, igen, jól vezette, úgyhogy azért az jó üzenet, hogy a spanyolok nyertek, mert ez így van rendjén.
Mi volt a kulcs? A jó védekezés, a szövetségi kapitány, ez a játékos keret, az a fegyelmezettség, amit, vagy az a stabilitás, az a kiegyensúlyozott, kiegyenlített játék, amit az egész VB-n láttunk tőlük, tehát miben ők most a világ legjobbjai?
Szerintem De La Fuente kifejezetten mondta a csapatnak, hogy pont ugyanazt, pont semmiben sem térünk el a saját protokollunktól, tehát ha provokálnak, ha nem, egyébként eleinte még nem, az angolokat sokkal inkább szétrugdalták az első 10-15 percben, itt annyira nem volt ez a, hát itt is volt az egy-két belépő, de mondjuk itt nem volt olyan látványos, mint ott, hogy mondjuk ököle, tarkóra üs.
És ott az amerikai játékvezető, mintha ja, hát az, észre se vettem volna ezeket a faltokat.
Nagyon helyes, másikon meg Salvadori vezette azt hiszem a másik elődöntőt.
Igen, honduraszi partjezővel és nikaragói varral.
Mert a FIFA bóckodhat azzal, hogy fűtfát meghív a VB-re, de legalább a végét, ami tényleg emlékeztet a mindenkori világbajnokságok, legalább a VB-t, akkor vegyük komolyan.
Egyébként még egy gondolat.
De a legvégét komolyan vették, mert Vincsics mondjuk Tobi.
A spanyolok úgy lettek világbajnokok, hogy ebben a csapatban ennél szerintem még legalább egy szinttel több van, mert hogyha Yamal úgy játszik, ahogy két éve, vagy mondjuk a sérülés előtt ősszel, meg van egy egészséges Nico Williams, akkor ez a csapat tényleg egy szinttel mindenki felett van. És akkor ugyanúgy megfolytják a játékot.
Megvan egy centerük, egy olyan centerük, már van centerük, de ugye azért itt a Hollandtól a Kénen át, itt két polccal feljebb lévő centerek de vannak máshol. Nincs,
és akkor lehet, hogy más lenne a játék.
Persze.
De így lettek világbajnokok 10-ben, és hogy nem volt klasszikus centerük.
Ja, semmi, persze.
De az, hogy egy Pedri a padon van, mert egyszerűen Ruiz, Rodri kettős olyan szinten uralta a francia meccset, hogy én ilyet nagyon régen nem láttam. Mindenhol ott voltak.
Az volt a kulcsmeccs egyébként?
Egyértelmű. Hogyha a franciák jutnak a döntőbe, akkor a franciák a világbajnokok.
És ami szerintem döbbenetes, nem tudom, láttátok azokat a videókat még a döntő előtt, hogy a ilyen utcaemberét kérdezték meg, hogy a 2010-es győztes spanyol válogatott és a mostani döntős csapatból gyúrj egy csapatot, és hányan férnek be?
A mostaniból oda?
Kettő jött ki.
Mármint, hogy melyik? A mostani boloda
kettő jött ki.
Ezt adom.
Kukureja az egyik egyébként, bal oldalra Cap de Villa helyére, és a hirtelen akartam mondani.
Pedro helyére a Yamal.
És a Pedro helyére a Yamal, ennyi. És mégis azt mondom, hogy azért én úgy nagyon gond, simán
azért
nyerték.
Én úgy gondolom, hogy Xavi és Iniesta mellé Rodri biztos, hogy odaférne
nálam. Akkor a Xavi Alonsót veszed ki.
Pontosan. Xavi nagyon jó futballista volt, Rodri magasabb szint. Xavi Alonso nem nyert aranylabdát.
Egyébként arról van információ, bocsánat, hogy a MVPD mi alapján lett odaítélve, mert korábbi VB-ken, ha jól emlékszem, az újságírók előadtak egy papírt, és akkor
még
be kellett...
a döntő előtt.
Igen.
Azt már megváltoztatták.
Például, a VB ugye... döntő előtt legjobb, aztán...
Meg Messi az 2014-ben.
Így van. Tehát, hogy...
Az egész VB nem csinált semmit. Majd a döntőt is elvesztették, ezek után ő lett a VB legjobb.
De azzal egyetértetek, hogy Lionel Messi megérdemelte volna.
Meg. Abszolút.
Mbappé is, nem?
Mbappé is. Nem érdemtelen a Rodri sem, csak szerintem Itt a döntő komoly hatással volt.
Én azt gondolom, hogy egy világbajnokság...
Nem, szerintem ez Amerika.
A győztesből
jöjjön ki. MVP az jöjjön a győztesből.
Igen, mondjuk ez tény. Ez
és mondjuk ne olyan zabal. Mégis. Mert az ő posztján amúgy valóban volt több csapatban jobb. Rodri én nem.
Említettétek már a 10 gólt hozó bronzmérkőzést. Voltak, akik szuperlatívuszokban beszéltek arról a meccsről, 10 gól, micsoda csata, viszont sokan azt mondják, hogy hát nem igazán a tétnek megfelelő játék színvonalat láthattuk, és védekezés szinte alig volt. Ugye mondjuk el, hogy Anglia szerezte meg a VB bronzérmet, a 66-os VB címük után az első VB érmet. Ennek ellenére Thomas Tuchel jövője szerintem kétséges, és a kommentekből ítélve nem mindenki elégedett, bár itt a beszélgetés előtt, vagy a műsor előtt beszéltük, hogy egy VB bronz után de milyen kifogás lehet.
Mondott 66-ot, tehát nem 66 óta, ugye unblock Anglia első érme, ami a 66-os VB-t most vegyük le, tehát Anglia, a futballtanító mesterei most először állnak VB-dobón. Az egyetlen tragédiájuk, hogy mint a futballtanító mesterei, ők minden VB-nek úgy futnak neki, teljesen megalapozatlanul, hogy majd most megnyerjük. Ezért bárhogyan végeznek, hát nyilván megnyernék, az más lenne, bárhogyan végeznek, az nekik minden körülmények között csalódás. Én azt mondom, egy kicsit óvatosabban ezzel, legyenek hihetetlen boldogok a bronzérmükkel, rászolgáltak, mert voltak jó meccseik, meg főleg jó periódusaik ezen a VB-n, és még hajszára voltak a döntőtől is, mert tényleg nem voltak túl messze a döntőtől. Más kérdés, hogy a spanyolok ellen nem hiszem, hogy nekik sokkal több esélyük lett volna, mint Argentinának, de ezzel a bronzéremmel, ha én angol vagyok, én nagyon boldog vagyok, és biztos, hogy nem rúgom ki Tuchelt egyébként.
Uh-huh. Én csúnyán fogalmazok.
Voltosan azért.
Felháborító volt szerintem a bronzmeccs, és már előzetesen, tehát amit te mondasz, hogy az angoloknak igenis egy VB bronz, az jelentsen valamit. Az, hogy Harry Kane nincs ott a kezdőben egy ilyen mérkőzésen, az nekem felháborító. És a túloldalon pedig az, hogy Didier Deschamps a válogatott pályafutását úgy akarja lezárni, hogy egy B csapatot küld a pályára.
Bappé azért ott volt, hogy gólkirály legyen.
Hogy gólkirály legyen, valóban, az nem ugyanez a kategória. Tehát kicsit, mintha összebeszéltek volna, hogy ebből legyen egy ilyen sörmeccs jellegű valami, ami nyilván van, akinek tetszik, hogy 6-4 lett. Én inkább úgy vagyok vele, én nagyon szívesen megnéztem volna a két top formában lévő csapatot, szintén idézőjelben már-már tét nélküli meccsen, de essünk egymásnak úgy, hogy VB bronzérem a tét, mégiscsak. Nyilván a franciáknak azt gondolom, hogy ők viszont tényleg úgy futnak neki, hogy csak a győzelem, mert
ezzel... Pedig Deschamps-nak még VB bronza nincs, csak
és még nincs. És miért ne lehetett volna?
És mindenki tudta, hogy az utolsó volna. Meccsen.
Igen.
Szórakoztató meccs volt, és nagyjából az összes pozitív dolgot el lehet erről mondani. A védekezés komolytalan volt, és pont Mbappé mondta azt, hogy így nem lehet hozzáállni, hogy néhány játékostárs hozzáállt, mondta ezt ő. Tehát, hogy én egyedül rajta láttam az első félidőben, nem feltétlenül a gólkirály cím mozgatta, hanem ő nyerni akar, és ő magasan kilóg ebből a francia válogatottból, és az, hogy a Kane esetre, ott mintha olyat mondtak volna a kollégák, mert együtt néztük a meccset, hogy összebalhézott talán a Tuchelle, vagy meg...
Hát igen, sem Kane, sem Bellingham nem kezdett, tehát ott lehet, hogy az öltözön belül volt.
Tehát én egyébként nem kedvelem a Thomas Tuchelt, mert szerintem ő sokkal magasabb polcon van annál, mint ahova való. Mondom ezt innen a Óbudáról, ki vagyok én.
Hát végül is csak BL győztes, BL döntős, VB bronzérmes, három különböző csapat.
Igen, de valahogy sehol nem tudott sokáig megmaradni, és nem tudott úgy építkezni, hogy azt mondjuk rá, hogy na ez 6 év alatt egy veretetlen csapatot rakott össze. Angliában egy VB bronzérem siker, a kérdés, hogy a döntéshozók ki tudják-e verni a fejükből az argentinok elleni utolsó 8 percet.
Uh-huh. Sőt, inkább a 55. perc utáni 12%-os labdabirtoklást úgy, ahogy van.
Hát de valahogy majdnem sikerült, tehát végül is 87-8 percig nem mondom, hogy működött, hanem
egyébként ezt a részt én is a Mexikó ellen megcsinálták.
Tetszettek volna később vezetést szerezni, hát és akkor lehet, hogy nyernek. Túl hamar rúgták a góljukat.
Igen. Hogyha de például, bocsánat, csak a harmadik angol gólt ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
Ja, a franciák ellen.
Igen, a Szakának a gólya.
Az megvan.
Olize sétálgatott hátrafelé. Megvárta, míg a Rashford elrúgja, kijött, akkor egy picit kocogott, hogy hát, ha övé lesz a labda, nem lett, megint megállt, tehát nem tudom.
Abban benne volt minden. Abban benne volt minden.
Az botrányos volt az a gól.
És egyébként Amerika, Hollywood, show, én valahogy ezt éreztem, mint hogyha tudom, hogy nem volt ilyen, mintha jött volna a piros telefon mindkét helyre, gyerekek, most valami sót tegyetek ide az asztalra, mert
a holnappi az szörnyű lesz.
Meg egyébként is Miami, Florida, és legyen...
De tényleg, hogyha azt beszéltük az egyik kollégámmal, hogy ha NBA-ben látunk egy ilyen gólt, az biztos, hogy összenézzünk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, hát
ez borzasztó. Hát az tuti.
Viszont amit mondasz, hogy legyen szórakoztató a meccs, de akkor a franciáknak nem szóltak, tehát az első fél az egyértelmű az angol gólokról szólt, majd utána. Kánó,
amikor bejött, hát lehetett mindenkit leüvöltött, hogy gyerekek, ez mi volt?
Szünetben meg a franciák, vagy az angoloknak nem. Szünetről úgy jött ki a Stones és a Tuchel, hogy ott nevetgéltek, negyed óra múlva már halál éles, már nem volt éles, de halál szoros meccs volt. De engem mindennél többet elmondott az a snitt a lefújás után szerintem olyan 3 perccel, hogy a Kane és az Olise, akik ugye a Bayernbe csapattársak, és ráadásul nagyon jó viszonyban vannak, egymást átkorulva mosolyogva, abszolút, mintha mi se történt volna. Ők már arról beszéltek, hogy most elmegyünk 3 hétre, mert most ugye mindenki 3 hétig nyaral, aztán ősztől Ez tuti erő volt, szóval miközben a háttérben meg a Mbappé ölegette a Bellingemet, úgyhogy ezek ott már a saját privát jövőjüket, vagy klubjövőjüket beszélték meg.
Pedig azért pont a reggeli műsorban beszéltél arról, hogy nem tudod felidézni a korábbi VB-kről a bronzmeccseket, hát, pedig egyébként
néhányat,
de hogy egyébként jó néhányszorra számított egy-egy csapatnak.
Igen, tudom, gondolok, igen, pont, de
Holland, ezt, Brazil, de nekem az 98-ból. Hát, az elődöntő volt,
a brazilok ugye teljes. Nem, az volt a bronzmeccs, Holland-Brazil.
Nem, az elődöntő volt.
Nem, bocsánat, hát a német. Ja, bocsánat,
Horvátország, Holland.
Ja, horvát. Azt hittem, Holland-Brazil, az 2014, az bronzmeccs volt.
Tehát, hogy tudtak igenis jó meccseket játszani, az
éremér. Azok a csapatok, most négy olyan csapat jutott be, az angolokról pont az előbb esett szó, hogy megalapozatlanul, de hogy nem a bejutás, hanem az aranyvágy, hogy négy olyan csapat jutott be, hogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy bárki veszít az elődöntőbe, az súlyos kudarcként fogja megélni. Ez ki is jelölte mindjárt a bronzmeccsnek az érzelemvilágát, amikor egy marokkó jut be, vagy egy horvát jut be, vagy egy török jut be, mert ezek ugye voltak VB elődöntőbe, sőt a horvátok döntőbe is, azok teljesen máshogy élik meg azt, hogy ők a VB bronzéremér. Az a saját futballjuknak a legnagyobb sikere. Most egy francia, amelyik 5 perccel ezelőtt
még top favoritnak. De az angoloknak is lehetett volna 60 év
után. Ők a világ legjobbjai. Nekik nem. A francia meg 5 perccel azelőtt még a legnagyobb favoritja volt a VB-nek, és most meg a bronzért kell játszani.
Csak amit Emil mondott, hogy Deschamps utolsó meccse, tehát azért mégis illett volna széttételni, tehát ez a motiváció meg lehetett volna.
Persze cserél négyet, vagy mennyit cserélt a szünetben. Mindjárt másik. A végére egyébként komolyan az utolsó 10 perccel kezdett futballmeccsre emlékeztetni a dolog, csak akkor már 5-3 volt mondjuk.
Igen.
Ja.
Ott ugye Bellingham átadta Szakának a 11-es rúgás lehetőségét, az is egy szép pillanat volt, tehát az azt jelzte, hogy nem a saját egyéni góllövési statisztikát akarta javítani.
Azt és is javította.
Utána, igen.
Bellingham szintet lépett nálam egy picit, tehát elképesztő volt ez a VB-nek a második fele.
Pont a fontos meccseken, igen.
És azt hiszem, ebben is ollózott ő volt, tehát hogy voltak neki azért szép pillanatai, és most ugye az első reálos idénye az extra volt, aztán egy picit beleszürkült abba a Reába.
És már előtte Dortmundba is nagyszerű volt, így került a Reába. Mm.
Csak a tények kedvéért.
Figyelj, az ott top idény volt a Reál előtti év.
Abszolút. Én Reál szurkolóként, ha az lennék, nem az ők, nem is leszek sose, de azért nagyon reménykednék, mert jön egy Kukureja, láttam a Bellinghamet, láttam a Mbappét a VB-n, halljuk, hogy még milyen igazolások, Dumfries,
és még Zsozé.
És még, igen, szóval, hogy izgalmas idény lesz.
És Olisze is, ugye kérte a...
De, hogy megy oda Olisze.
Nem fogszám, az a színház.
Az Olisze abszolút nem kérte, sőt, ő nyilatkozta, hogy esze ágában is sehova se elmenni, mint ilyenből.
Mm. Az egy színház szerintem is, de az a...
Nem adják el.
A Bellinghamnek az utolsó gólját, az nem olyan, mint amikor a gyerekek gyertek fel focizni, jó, akkor még utolsó gólik, és akkor mindenkit elfektet. Kispályás volt, de a gólok egyharmada az volt, bár a 10 nem osztható árommal, de 3-4 gól az tényleg olyan volt, hogy olyat amúgy a haveri focikon
látni. Hát hogy fogalmaztak az M4 stúdiójában, hogy Zidane barátai, Beckham barátai jelent, ez jó, buli meccses színvonal volt. VB-zzünk még egy kicsit majd a hírek után, hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Sorsoltak a labdarúgó Európa Ligában, bűnügyi felügyelet alá helyezték a Valkon lövöldöző autóst, főként napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakában nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozó 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába. Így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A labdarúgó VB gól királya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki öröklanglista élén is áll, a torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta. A legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simón lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki, Pau Kubarsi személyében. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnyik Zsebrzse összecsapás vesztesével találkozik. A magyar kupagyőztes Európa Ligi búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Veles Mostár párharcának győztesével csap össze a Konferencia Ligában. Szintén a Konferencia Ligában, amennyiben a Győr túljut a luxemburgi Aterbissen csapatán, akkor az észak-macedón Vardar Skopje és a lett Riga párharcának továbbjutója ellen folytatja a szereplését. Ha a Paks kiejti a görög Panathinaikost, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSKA a párharcának győztese következne. Míg ha a Debrecen legyőzi az örmény Pjunik Jereván csapatát, akkor az ukrán Polisia Zsitomir és a dán Köbenhavn továbbjutója várna rá. Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmából a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített sportolók slágerlistája a magazinban elhangzott beszélgetést, amelyben pályája mérföldköveiről beszélt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan államfőt kell választani, aki az egész ország elnöke lesz, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, hazaszeretettel végzi a munkáját. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzet egységét, mondta a Tisza párt frakcióvezetője az országgyűlésben. Bújdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra és empátiára van szüksége. Nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában a Fidesz, ezt Németh Balázs frakcióvezető helyettes közölte a Facebook oldalán. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKSZ hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a férfit, aki Valkón autójával lesodort egy másik járművet az útról, majd gázriasztó fegyverrel többször is lövéseket adott le. A férfi azt állítja, hogy ellopott tárgyait akarta visszaszerezni. A gyanúsított ellen közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás.
Közlekedés.
A 4-es főúton Újfehértó térségében két gépkocsi ütközött össze. A 250-es kilométernél irányonként csak egy sáv járható. Aztán a 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó összeütközött. A 62-es kilométernél a belfélei sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futózápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaminsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Bitman Emillel, Göbölyös Gáborral és Elpap Istvánnal. Hogyha így visszatekintünk a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, mik voltak a legemlékezetesebb pillanatok számotokra, ahhoz képest is, ahogy vártuk ezt a tornát. Ugye sokat beszéltünk arról, hogy nagy meleg lesz, kizsigerelt játékosok egy zsúfolt szezon után, vagy túlterhelt szezon után mennek egy VB-re. Szóval... milyen kép alakult ki benneteket, és mi marad meg benneteket leginkább?
Ebből a VB-ből. Uh-huh. Én változatlanul azt mondom, hogy teljesen feleslegesen el van húzva, főleg egy már ugye a 48 csapat miatt. És tehát az, hogy 8 meccset kell játszani, borzalmas feszített idényből jönnek, nem is lehet 8 meccset normálisan játszani. Azok a csapatok, amelyek reálisan arra kalkulálnak, hogy majd ott lesznek a legjobb 8-ba, 4-be, azok kénytelenek a csoportkör alatt még csapatot építeni, még formát hegyezni, emiatt aztán jó pár meglepetés is van, de azért szépen kiegyenesedik az egész, mert ugye a csoportkör után, hogy na Afrika mekkora nyertese ennek a VB-nek, szinte az összes afrikai rögtön utána kiesett. Dél-Amerika, argentinok megmentették őket azzal, hogy elmentek a döntőig, de most az argentinokat levesszük, óriási fejreállás Dél-Amerika, a braziloktól, a kolumbiaiakon át, az urugvaiakig, meg a paraguaiakig, Ázsiát az már a csoportkörben, és aztán a vége az tulajdonképpen egy teljesen normális lett, tehát a legjobb nyolcban, mondjuk Svájc egy picit kakuktojás, de Svájc is azért kakuktojás, mert ugye ez a Svájc-Kolumbia, ott a portugálok helye lett volna, hogyha a portugálok nem rontják el a csoportkört, úgyhogy a vége az teljes papírforma lett. Most oké, hogy a brazilok, németek, hollandok nem voltak ott, mindig egy-kettő fejreáll a nagyok közül, de azért a többséget előzetesen is odaszámolt nagyok alkották, és az elődöntő pedig végképp, hiszen a világlista 1-4 volt az elődöntőben, és a világlista 1-2 a döntőben, ha úgy tetszik, akkor teljes papírforma volt a vége, és a világlista, az Európa bajnok teljesen megérdemelten megnyerte a világbajnokságot is, csak egy kicsit olyan fele. Most azt, hogy Amerika a saját nekem too much show business-ével rátelepedett erre a VB-re, azt én kibírom, a Vuvuzelát is kibírtam, pedig azt is utáltam 2010-be, Dél-Afrikába, kibírom azt, hogy egyszer legyen ilyen hosszú halftime show, meg egyszer vonuljon be az összes kerettag a himnuszokhoz, meg számoljanak vissza 10-től a kezdés előtt, kibírja az ember.
Hidratációs szünet.
Hát a hidratációs szünettel egyébként a hüde nagy bajom nincs, főleg mert nekem személy szerint is jól esik meccs közben tartani egy-két-három perc szünetet. Egyébként pedig konkrétan rengeteg olyan példa volt, hogy az edzők olyan szinten használták amúgy nem meglévő, vagy nem szokványos módon időkérésre ezt a 3 percet, hogy nagyon sok csapat élt az ebből adódó korábban sose tapasztalt lehetőséggel. Tehát azt esetleg érdemes átgondolni. Nem tudom, mert most a futball miért akarjuk 4/4-essé tenni a labdarúgást, de az még nem volt szerintem feltétlenül olyan nagyon negatív. Nyilván amiatt nem kellett szünetet tartani, mert hogy igyanak, mert mondjuk amikor 22 fokos fedett stadionban játszanak, akkor minek hidratációs szünet. De ezt mondom, ez még egy tárgyalási alap, az nekem nem annyira dráma.
Azért folytassa, Emil, mert majd rövidesen el kell menned.
Hogy mire emlékszem, én nagyon, szerintem az első olyan VB volt tényleg az igazán nagy sztárok közül szinte mindenki extrát nyújtott. Tehát megnézzük a góllövő lista elejét, elképesztő. Ami még nekem így most elsőre megragad, ez a norvégoknak ez az evezős szurkolása, ez egy nyomot hagytak.
Mint az izlandiak.
Igen, ez egy nagyon jó dolog. Szerintem egy jó VB volt, sok üde színfoltal. A Balogun az a másik eset, tehát hogy ilyen szinten belenyúlni, szerintem ez példátlan, ez kell, hogy ezt egyébként utólag is legyen valami retorzió, ilyet nem lehet csinálni. Tehát ilyen alapon a következő házigazda is majd megbeszélheti az aktuális FIFA elnökkel, hogy bocs, hát függesszük már fel egy évre. Az egy negatív dolog, a hidratációs szünettel nekem sincs bajom, csak ne így hívják. Az, hogy a játékot gyorsították a szabályokkal, nekem ez kifejezetten ez tetszett.
Igen, igen.
Nyilván ebből adódóan kevésebb volt talán az üres járat, ez a szájamat eltakarom és dumálok című történet, ez jó, hogy bevezették, bár úgy tudom, hogy ebben a talán az UEFA ezt nem fogja áthozni, majd meglátjuk.
Meg a FIFA se teljesen konzekvensebben, szóval most volt egy ilyen példastatuálás, aztán tulajdonképpen
Nekem egy jó VB-ként marad meg, meg hát azt, hogy amit Messi csinált 39 évesen egy középszerű válogatottból milyen polcra tette föl, szerintem ez megmutatta, hogy hol van az ő helye a futball örökkévalóságban.
Kis csapatok nagyon kilógtak, nem volt olyan nagyon megalázó mérkőzés, nem?
Nekem a Tunézia lógott kifele szerintem, vagy lefele, talán Katar még.
Panama.
Curaçaónak volt egy nagyon gyenge meccse, ugye a zöldfokiak Vozinha, hát róluk beszéltek másfél évig, ők egy pozitív példa. Nekem bevallom őszintén Kongó is futballszinten tetszett, tehát arányaiban szerintem kevesebb gyengébb teljesítmény volt, mint amit a 48 együttes alapján gondoltunk.
Ugye, hogy mi marad meg igazán, főleg ugye a negatív dolgokra emlékszik az ember igazán. Próbálok olyat mondani, amit nem mondtatok. Nekem biztos, hogy emlékezetes, mert szerintem a játékvezetés színvonala az nagyon-nagyon lent volt ezen a világbajnokságon, és nem feltétlenül azért, mert gyengék a bírók, hanem mert annyira rábízzák magukat a VAR asszisztenseknek a segítségére, vagy tanácsaira, hogy ezáltal elképesztően bizonytalanak
akik voltak. Ugyanolyan bírók, mint ők.
Tehát szerintem a tegnapi mérkőzésen is nem egy olyan eset volt, hogy mondjuk amikor a Paredes oda megy a Dani Olmohoz, és hátba könyökli, akkor például a VAR, az miért nem szól a játékvezetőnek, hogy hoppá, ott történt egy ütés, és akkor piros lap. De ez csak egy eset, szerintem ezen a világbajnokságon nagyon-nagyon sok ilyen volt.
Elődöntő Olisze. Első félidő, 20. perc taposás. Meg se nézték.
Vagy Messinek egyébként Messi a fordulóba. Nagyon-nagyon sok ilyen volt ezen a világbajnokságon. Nekem egyébként a csoportkör kifejezetten tetszett a kis csapatokkal, mert tudtuk előre, hogy egyébként ők a végjátékban nem fognak szerepet játszani, de ebből jöttek olyan történtek, mint Vozinha, vagy a Curaçaói kapust. Ezt valahogy tudtuk, hát ezt ki kell bekelni, lesznek jó sztorik, és akkor utána jöhet a rendes foci. Szerintem a játék nagyon jó volt, és azt a kérdést szerintem már lezárhatjuk bármelyik VB kapcsán, hogy kizsigerelt játékosok. Nem, ez egy világbajnokság, tehát mindenki oda fogja tenni magát a hazájáért. Ami még nem hangzott el, szerintem ez volt az a VB, és lehet, hogy így marad meg, hogy ha van ilyen kérdés, vagy volt ilyen kérdés, hogy Ronaldo vagy Messi, az szerintem végérvényesen eldőlt. Lehet, hogy még lehetne rajta vitatkozni, de szerintem nincs értelme.
Csak közben az a Mbappé vezeti a VB örökgólozás, tehát akinek lesz még két vagy három VB. Két VB-je még biztos, és mondjuk 30-nál fog járni.
De 8 aranylabdája biztos nem lesz. Szerintem még 3 se.
De az biztos, hogy azok a legendák, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Lionel Messi, Neymar, De Bruyne véletlenül utoljára léptek pályára világbajnokságon.
Szerintem, ha az argentinok nyertek volna, akkor szerintem még láttuk volna Messit egy VB-n. Nem is egy teljes VB-n, csak mondjuk egy meccsen egyébként pont.
De ezt ott pedzegetik, mert ugye azt ők rendeznek meccset.
Azért mondom, tehát szerintem, ha nyertek volna, akkor ő valahogy akkor még a következő 4 évet ott az MLS-ben.
25-ös kerettel, és a 26. emberük játszik 20 percet az első argentin meccset.
Igen, de ez már tényleg csak teoretikus, mert nem nyertek. Szerintem így vége.
De a FIFA az véletlen elégedett, nem? Tehát amit ők kitaláltak, az...
A FIFA biztos. Látva a számokat, meg amiket hallottunk, tudja, hogy elégedettek. 15 milliárdról beszélnek, hogy... Ez nem a profit, ez a bevétel, ugye?
10 milliárd helyett.
11, igen, annyi volt előirányítás.
Azért majd jut arra, hogy...
Ezzel együtt én azoknak adok igazat, mert én magam is ilyen vagyok, de mástól is már hallottam, hogy a futball az nekem ne délután 2-kor focizzanak, tűző napon, villanyfénybe focizzanak este, tudom, hogyha villanyfénybe fociztak van este, akkor meg én nem biztos, hogy láttam volna, mert az itt reggel 6, tehát akkor minden VB-t rendezzenek Európában, ami meg persze nyilván
de szerintem
nem így lesz.
Felkeltünk volna reggel 6-kor, nem hát, egy ilyen meccsre.
Egy ilyen meccsre hát felkeltünk volna, de a csoportmeccsekre képtelenség volt felkelni, mert napközben is az embernek dolga van, tehát nem tudtam ébren lenni mondjuk 3 hétig, ami igényelte volna, hogy az ember minden meccset lásson. De mondom, tehát ez a játékosodnak se jó, tehát délután 2-kor sosem futballoznak ezek az emberek, főleg nem Mexikóba adott esetben, vagy Houstonba, ahol szintén viszonylag jó meleg van, de meg ezek a stadionok, nekem ezek az amerikai stadionok, és pont a döntő stadion, az viszonylag kivétel, annak volt azért egy ilyen futballaréna hangot, de ezek a nyitott sarkú stadionok, azok nekem nem jönnek be.
Mint egy csarnok, azok, nem? Azok, olyan volt, mint egy sportcsarnok.
Nem futballarénák, és már sokat szor citálom, nekem az Azték stadion, az futballstadion.
Igen, összehasonlítod a mexikói hát helyszíneket.
De főleg az Azték, mert az egy akkora is, tehát az egy
ikonikus,
lenyűgöző aréna.
Így van. A Romániában található csarnok nem volt ennyire ikonikus, viszont nagyon szép magyar sikerrel zárult az U20-as férfi kézilabda Európa bajnokság. A magyar válogatott megnyerte a tornát Sótonyi László irányításával. Történelmi siker, hiszen soha ilyen még nem történt, és azokat a svédeket győzték le a fiúk a döntőben, akik ellen a csoportkörben 16 gólos vereséget szenvedtek. Onnan álltak fel, onnan merítettek erőt, és a visszavágót, ugye lehet így mondani, nagyon szépen lehozták, és ami ritkaság, hogy egy nagyon szoros a végletegi kiélezett meccset magyar csapat nyert.
Csupa ismeretlen név, Fazekas, Eklemovics.
Igen, igen, igen.
Én most arra lennék kíváncsi, hogy ezek közül a fiúk közül ki az, akiket majd mondjuk a következő két éve beletépítene a magyar válogatottba, mert ugye jelen pillanatban nincs a magyar felnőtt válogatottnak szövetség kapitánya, bár pont...
A hírek szerint csütörtökön lesz.
Igen, és ugye Sótonyi László neve többször elhangzott, és az ő vezetésével lettek ezek a fiatalok most korosztályos Európa-bajnokok. Adná magát a dolog, hogy egyébként akkor induljon el egy, mondjuk egy 3-4-5-6 éves folyamat. A következő olimpia nagyon közel van, és valószínűleg nem is leszünk ott férfi vonalon, és elnézést a szurkolóktól, én is szurkolnék, hogy kin legyünk, de nagyon pici az esélyünk. Lehet, akkor el kell kezdeni egy fiatalitást, de azért női vonalon láttuk, hogy mit érhetnek a junior és ifi sikerek.
Ahol ugyanígy Golovin lett a kapitány azoknak a
igen, bár egyébként voltak ott is egészen jó sikerek. Most is elmondom itt korábban, hogy amit Csema Rodriguezzel szerintem nagyjából még néha talán erőn felül teljesített a válogatott, mert nincsenek világsztárjaink. Bánidi Bencenek voltak olyan évei, amikor a világ legjobb beállói közé tartozott, de a többiek e szint alatt vannak. Én nagyon kívánom, hogy ezek közül a fiúk közül, akár a kis Eklamovics, vagy a még kisebb Fazekas, vagy Gáncs Pető, vagy ott, akik most egymásba kapaszkodnak, pont az egyik sportcsatornán látjuk az ismétlést. Óriási siker. Jó kell őket menedzselni, felnőtt játékpercek kellenek, mert ez egy szép korosztályos siker, de a felnőtt kézilabda meg az ifi között hatalmas a különbség, főleg a férfiaknak.
Így van, menedzselni kell, és saját maguk is.
És gratulálunk a csapatnak és a stábnak, mert elképesztő siker.
Igen. Na,
oroszoknál emlékszem egy olyanra, talán U21-es női világbajnokságot nyertek, és szinte az egész csapatot úgy, ahogy van, átvették, és évek múlva talán a Riói olimpián értek oda a dobogóra. Nem tudom, hogy egyébként most pont amit mondott Emil, hogy közel az olimpia, de ugye oda gyakorlatilag szinte lehetetlen a kijutás most férfi vonalon. Lehet, hogy valami hasonlót érdemes lenne megkockáztatni, mert gyakorlatilag 5-6 éve lenne ennek a csapatnak, és akkor életkorát tekintve a legjobb helyen lenne.
Meg hát a mostani válogatottból is azért jó páron fiatalok, tehát ebből az 20-asból, meg a mai felnőttnek a fiataliból egy elég jó elegyet lehet gyúrni. Egyébként pedig az, hogy semmi, azért a korosztályos sikerek nyilván semmi garanciát nem jelentenek a felnőtt sikerekre, de azért mennyivel jobb arról beszélgetni, hogy nyertünk, és hogy ebből hogy lesz válogatott, mintha nem is nyertünk volna, igen. Mert akkor abból főleg, hogy lesz válogatott. Úgyhogy szépen csak nyerjenek a korosztályos csapatok, azzal nekem nincs semmi bajom, de azért valóban ez egész ott nyer értelmet, hogyha aztán abból a felnőtt válogatott is profitál, ahhoz meg tényleg játszaniuk kell, és mondjuk nem a 13. helyezett csapatban.
Így van, és amit jó látni, hogy a férfi vonalon legalábbis biztosan az egyes korosztályok között nagyon szép az átmenet, és nagyon szép az együttműködés, ugyanazt a rendszert játszatja. Gulyás István dolgozott ezzel a korosztállyal ifikorban, majd ugye Sótonyi László átvette őket, és tényleg remélhetőleg majd a felnőtt válogatottban is láthatjuk őket, de hogy ez az átmenet megkönnyít, tődik azzal, hogy ugyanazt az elvet vallják a szakemberek, és egymásra épülnek ezek a korosztályok.
Hát szerintem a csapatsportokban azért van,
nem mindenhol van,
de
ez
van,
a jellemző.
De van hagyománya, szóval ahol egy magára valamit is adó elit klubban pontosan ugyanabban a rendszerben játszanak a korosztályos csapatok, mint a felnőtt csapat. Mennyivel egyszerűbb úgy felküldeni valakit a felnőttek közé, hogy létezik az a poszt, amit addig játszott, úgyhogy ez szerintem ez teljesen rendelévő.
Hát meg akkor a felnőtt válogatottán is igazából most már az a rendszer kell, és könnyebb beilleszteni a fiatalokat.
Így van, így legyen. Kicsit beszélgessünk Kássás Tamásról, még
bocsánat,
itt a Nemzeti Sportkör végén.
Bocsánat, mert nem bírom ki, az előbb a Göbi mutatta egy az óráját, hogy hír, hogy meghalt Kevin Keegan, az aranylabdás angol labdarúgó, azért egy bizonyos kor felett, és én ott vagyok. elképesztő jó futballista, de elképesztő jó futballista. Aki egyébként természetesen a nagy Liverpool-lal ugye meggyőztes, tehát nem kell mondani, aztán senki által mai napig is érthetetlen, senki által nem értett módon elment Hamburgba, ami persze egy jó klub volt Hamburg, nem arról van szó, de az, hogy valaki Angliából, főleg ez egy ilyen szintű futballista Németországba szerződjön, erre szerintem addig egyáltalán nem volt példa.
Hány éves volt, írják?
70, most volt 75. Most volt 75. Épp írtam is róla a Nemzetisben, Népsport mellékletbe, amit majd mindjárt szerintem fel is hívom a Nemzetisportos kollégák figyelmét, hogy azt online-ra ki is kéne most sürgősen rakni, mert friss történet. Friss. Úgyhogy ez egy generációnak, ez egy tényleg egy gyász Angliában, aztán végképp hatalmas egér, ugye ez volt a beceneve neki. Még kapitányuk is volt.
De a haláleset után akkor legyen egy születésnap, ugye Kásás Tamás 50, ezt persze, hogyha a Nemzeti Sportkör alatt érkezik, azt mindig foglalkozunk vele. Szóval Kásás Tamás 50 esztendős, milyen emlékeitek vannak róla? Hát ő is ikonikus, és ő is legendás sportoló, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról van szó.
Egyik legnagyobb sportoló, a legnagyobb magyar sportoló az én életemben. Tehát 10-ben biztos, hogy ott van, de hát az 5-ben is. Vízilabdában talán egy. Bár én még láttam Faragót. És az azért sok mindent elmond, hogy a magyar vízilabdában, hát ha nem volt 50 világklasszis, akkor egy se, de inkább 100, meg már 4 arany generációja van ugye a magyar pólónak. És amikor volt ez a pólósok pólósa szavazás, ott azért most nem tudom már pontosan, mi volt a sorrend, azt tudom, hogy a Faragó nyert, csak azt nem tudom, hogy a Kásás vagy a Gyarmati Dezső volt a második, és a másik a harmadik. És ez is jelzi, hogy még a háromszoros olimpiai bajnokaink, azok azért voltak hatan. Meg ott is kétszeres is volt egy csomó, igen. Még azok között is egy polccal a Kásásnak a lenyűgöző. Tehát ő szerintem mindenki arról beszél, aki én nem értek a vízilabdát, én csak nézem, de mondjuk Csurka Gergő vagy Kemény Dénes értem szerint ért hozzá. Szóval mindenki azt emeli ki, hogy ez mindenben zseni volt. A játéknak minden elemében.
De minden sportágban, tehát azt mondják, hogy kosárlabdában, teniszben ugyanilyen ösztönös zseni, igen, tehát ez a labdai érzéket
világos. Kásás Tamás kosártudása miatt nem beszélgetnénk róla azért. De
a sportágat vált akkor.
Ja, de jó tette, hogy vízilabdázott, próbált volna nem vízilabdázni, hát a faterja is egy klasszis vízilabdázó volt, így van.
Hát ami nekem eszembe jut, az nem is igazából a játéka, mert az tényleg csak szuperlatívuszokban lehet arról beszélni, hanem ha visszaemlékeztek, ugye az ő pálya csúcsa, az a 2000-es évek eleje, kereskedelmi tévéknek a megjelenése szerintem abban az időszakban talán a Kokó volt a nála egyetlen nagyobb sztársportoló, és szerintem a Kása volt az, aki egy ilyen, az első ilyen, nem is azt mondom, hogy celeb, mert ő ezt mindig került, hanem ő volt a híresség, tehát hogy a nem tudom, a háziasszonyoknak ő volt a kedvenc férfia, a fiatal
fiúk. Igen, meg a háziasszonyok kislányának is.
Mindenki rá akart hasonlítani, egy elképesztően tehetséges sportoló volt, tényleg jóképű, minden címlapon ő volt, minden egyes.
Bocsánat, amikor a képes sport hosszú-hosszú szünet után önálló heti lapként újraindult, egyébként a Csurka volt a kezdő főszerkesztője, és a Gergő akkor egy picit ilyen anakronisztikus módon ilyen óriás poszter sorozatot tervezett, tehát hogy aki megveszi az első 26 lapszámot, az egy fél,
az egy életnagyságú
fekvő, természetesen füldönadrágban, a hónalat, fecskében, hónalat egy labdában fekvő, óriási, mint olyan 3 méteres Kásással gazdagodik, és mindjárt az első lapszámnak a Kásás is volt a címlapján, és jó kis csurkaféle cím, aki régről ismeri ezt a mosópor fajtát, Tommy Star. Ez volt a főcím, csak ez erről eszembe jut.
Abszolút, igen. És tehát, hogy én akkor voltam gimnáziumnak a végén, és nekem egyik nagy élményem, hogy sportiskolába jártam, és minden évben volt egy ilyen Csík Ferenc nap, ahol meghívtak különböző nagy sportolókat, és én mindig fellépő voltam ezeken az eseményeken, és az egyik ilyen a elsősorban ott ült a Kokó, mellette a Kásás Tamás, és nekem a gyűrűlóval kellett egy karinti novellát elmondanom, és elképesztően ideges voltam, mert két hihetetlenül nagy sportoló nézett engem végig, és utána a Kása odajött, és egy picit megveregette a vállam, látta hogy Jézus. Ideges voltam kicsit, de nagyon ügyes volt. És ez nekem egy óriási elismerés volt.
És ugye Kemény Dénes említette azt, hogy igazi csapatember volt, és soha nem szállt el ettől az ösztönös zsenialitásától, és az, hogy ő minden kérésre, mindenki rendelkezésére áll, de egy idő után már annyi kérés volt, és pont amiket mondtatok, hogy újság, rádió, televízió, tehát hogy ezt egy idő után már nem lehetett kezelni, úgyhogy Isten éltesse innen is a ma 50 esztendős Kásás Tamást. Bittmann Emilnek, Göbölyös Gábornak és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt, ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint hogy egyszer belédessek. Lehet létezik a szerelem, és majd egyszer megtalál engem, de nekem ez így nem kell. Mindig ugyanabba futok bele, már mondták, a rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Láttam már mindenkit túl szépek és egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzád. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én itt mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak egy break-up song marad belőled. Te többé kérlek, ne is gondolj rám, tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miattad szorongok, nagy évben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Sohasem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Tiszta a szívem, én mindig jó gyerek voltam, de addig húztál, amíg beléd bolondultam. Benned a tövisek már elég mélyre nyúlnak, a régi sebek helyett szereztél egy újat. Mindig ugyanabba futok bele, már mondták, a rossz habitusok a rossz lányokat vonzák. Tele van velük a kirakadtok, mégis olyan egyformák, de valahogy senki sem hasonlított hozzád. Mert ha jó volt, ha nem, te jöttél, én épp mentem. Már nem akarok semmit tőled, csak egy break-up song marad belőled. Te többé kérlek, ne is gondolj rám, tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miattad szorongok, nagy évben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Sohasem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Egy kicsit vélek, hogy a bán a karjaidba visszarángat. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, csak az esték nehezek most már, hogy a bánat az éjszakában visz utána. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom jobb így, de többé kérlek, ne is gondolj rám. Tudod, hogy sose voltál jó hozzám. Még mindig miattad szorongok, nagy évben kikerül a boldogság. Tudom, hogy te is néha gondolsz rám, pedig te sose voltál jó hozzám. Sohasem változnak a dolgok, mert neked nem elég a boldogság. Egy kicsit félek, hogy a bán a karjaidba visszarángat. Nagy a kísértés, néha mennék, de tudom nem bír, csak az esték.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és kézilabdával foglalkozunk, hiszen fantasztikus sikert ért el a magyar férfi junior válogatott, amely Európa bajnok lett tegnap Romániában. Nagy szeretettel köszöntöm a csapat szövetségi edzőjét, Sótonyi László, szívből gratulálunk, Laci, szia!
Ja, köszöntök én is mindenkit.
Jól gondolom, hogy éppen...
Gratulációt, azzal kezdek, igen.
Jól gondolom, hogy éppen hazafelé tartotok még?
Igen, tegnap este volt ugye az éremátadás, az éremátadásra egy kis ünneplés a csapatnak, illetve nem akartuk, hogy a játékosok ilyen utazzanak, így ma akkor a hajnalban indultunk haza, és remélhetőleg most már hamarosan hazaérünk.
Mennyit tudtál aludni? Gondolom, hogy azért az adrenalin dolgozott benned, és így egyet aludva erre a nagyszerű sikerre, milyen érzések kavarognak benned? Azt nagyon sokszor kiemelted, hogy büszke vagy a fiúkra, és természetesen mi is büszkék vagyunk rátok, és hatalmas siker volt, és nagyon sok embernek szereztetek örömteli perceket.
Hát ennek nagyon örülünk, hogyha így volt, és hát tényleg egyrészt ugye büszkeség, más nagyon boldogok is vagyunk, de hát ahhoz, hogy ez az Európa-bajnokság úgy teljes egészébe úgy tudjon valamit mondani az ember, akkor szerintem még ülepednie kell pár napig a dolognak, pár napot, és talán akkor úgy ráébredünk arra, hogy szerintem még nem is tudjuk, hogy mekkora dolgot vittünk véghez, vagy... Gondolom, hogy így lesz.
Egyébként a televízión keresztül az hallatszódott, hogy nagyon sok magyar szurkoló volt a lelátón. Ti éreztétek ezt, és ez segített nektek a döntőben például?
De igen, főleg a döntőben ott már nagyon, nagyon jó hangulat volt. Tehát az addigi mérkőzéseken azért hallható volt a svéd tábor, azt döntő nem lehetett hallani őket, tehát teljesen elnyomták a magyar szurkolók, nagyon jó kis hangulatot teremtettek.
Amikor készülöttetek az Európa-bajnokságra, milyen célokat fogalmaztatok meg? Talán a 8-ban 4 bekerülés volt a hivatalos célkitűzés, és említetted a meccs utáni interjútban, hogy egy Európa-bajnokság az sokkal komolyabb kihívás, mint egy utánpótlás világbajnokság. Szóval ennek megfelelően a te fejedben milyen tervek voltak?
Mindig kettős tervekkel vágunk neki egy utánpótlás világeseménynek. Az egyik az az, hogy krízis helyzetben ezeket a játékosokat teszteljük. Higgyék el azt, hogy bárki ellen versenyképesek, hogy a taktikusok betartják a taktikát, hogyan lehetnek versenyképesek. Gyakorlatilag az utolsó lépcsőfok a felnőtt válogatottság felé, és itt azért már nagyon fontos, hogy le kell helyezze magát, hogy merre kell előlépni. És ugye a másik cél pedig az, hogy mérkőzésről mérkőzésre is sportolók vagyunk. Persze érkezzen meg a játékos a válogatotthoz, de azért ott van a következő meccs, a következő védekezés, a következő ellenfelet nyerni szeretnénk mindig. Egyébként a számszerűsíthető cél az a 8-ba kerülő is volt. Tehát az EB-nek úgy indultunk neki, hogy kerüljünk a 8-ba, mert azért az első 8-10 csapat között nincs sok különbség.
Talán a hallgatók többsége tudja, hogy a csoportmérkőzések után volt egy súlyos vereség a svédektől, és te pontosan ismered ezt a korosztályt, hogy azért hullámzó a teljesítmény. Mennyire voltatok kétségbeesve? Mennyire kellett a fiúkat felszedni a talajról, hogy folytassátok, és motiváltan menjetek a folytatásba, és ne törjön össze a társaság mondjuk egy ilyen vereség után?
Hát alapvetően nem szoktunk úgy kétségbe esni. Az benne van minden világversenyen, hogy van egy lukas mérkőzés. Nem úgy alakult a mérkőzés elején, nem úgy alakultak a dolgaink, ahol elterveztük. És ez a svéd csapat egyénileg sok pozícióban sokkal erősebb, mint mi. És amennyiben nem úgy kezdi egy csapat ellenük a mérkőzést mentálisan, hogy szűke maradjon az eredmény, de lépjenek el az elején, akkor ez az ő gépezetük beindul, és ez történt a mérkőzésen, levontuk a tanulságokat, megnéztük, hogy miért történt így. Egyébként már a mérkőzésen azt mondtam az öltözőben a srácoknak, hogy nagyon remélem azt, hogy ezzel a svéd csapattal még egyszer összekerülünk, és megmutatják majd, hogy azért nincs ekkora különbség a két csapat között. De igazából a nagy különbségnek abban az is közrejátszott, már taktikai variációkat próbálgattunk, már frissítettük a csapatot a következő mérkőzésre gondolva. Egy EB-n, VB-n nincs idő nagyon nyalogatni a sebeket, tényleg nagyon gyorsan levontuk a következtetéseket, mentünk tovább is, és az a mérkőzés nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a döntőre mi egy sokkal jobb alappal tudtunk pályára lépni, mint a svédek.
Olyat éreztél esetleg a svédeken, hogy elbízták magukat, és esetleg abból a meccsből indultak ki, és talán már el is könyvelték, hogy jó, hát a magyarokat újra legyőzik.
Nem, én nem látok a svédek fejébe. A svédeken érződik egy ilyen hihetetlen északi magabiztosság, de mindegyik északi csapatra jellemző ez a borzasztó nagy magabiztosság. És szerintem, nem tudom, tehát arra gondolhattak, hogy talán ez egy ilyen plusz teher volt nekik, hogy ezt a csapatot, hát ezt most, akit egyszer már megvertünk 16 góllal, hát nehogy már tőlük kikapjunk, tehát ez szerintem jelentkezhetett náluk egy plusz teherként, de nem tudom, nem látok bele a fejükről, mire gondoltak.
De a meccs során egyébként a döntőben láttad azt, hogy nem szakadtatok le tőlük, minden góljukra volt egy gyors gól válaszul, és ez elbizonytalanította őket, és ahogy te fogalmaztál, azért ott mentálisan szétziláltátok őket.
Igen, tehát egy kicsit messzebbről kezdem. Tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk egy ilyen nagyon jó egyéni képességekből álló csapattal, mint a svédek, ugye öten kerültek be az All-Star-ba, rendkívül erősek voltak, rendkívül jók voltak, ahhoz nekünk kell egy taktika, ahhoz kell nekünk kell egy mentális taktika, amit kőkeményen be kell tartani. És a mentális taktika köszönhetően ugye Palencsár Miklósnak és Kevin Vermillonnak egy nagyon komoly útmutatót kaptunk ahhoz, egy nagyon komoly elemzést, hogy a svédek milyen személyiségekből állnak, és a kulcsjátékosok milyen személyiség, és hogy tudjuk ezt a hadsereget, a gyakorlatilag, amit a svédek elkezdtek játszani, és mindenkit letaroltak, hogy tudjuk őket elbizonytalanítani, és az a mérkőzés elejétől az első 10 percben erre volt egy konkrét taktikai tervünk, és azt a játékosok betartották. Ugye akkor még vezettek is, de nem is az a lényeg, hogy ilyenkor kivezet, hanem az, hogy már elkezdődnek olyan folyamatok, amik aztán oda vezettek, hogy a mérkőzés végén már annyira elfogytak ők fejben, hogy már nem is a kap felé mentek, gyakorlatilag felismerhetetlenek voltak, míg mi ebből tudtunk táplálkozni, és meg elkezdtünk harapni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szép iskola példája volt annak, hogy lehet egy fizikailag erősebb, jobb ellenfelet legyőzni.
Akkor elmondhatjuk, hogy egy jó alapanyag a te kereted, és a fiúk igenis, amit ti előírtok nekik, akár azt a mentális dolgot, de mondhatjuk a taktikai, az erőléti dolgokat, befogadóak, és ők azt alkalmazni tudják a pályán?
Igen, abszolút. A srác rosszul nem szabad elfeledkezni, hát nélkülük nem ment volna. Egyrészt befogadóak, másrészt megpróbálták végrehajtani. Harmadszor ugye volt, vagy van szerencsére, pont úgy pozícióban, a védekezésben a Mészáros Máté, aki egész évben velem dolgozik, és ő tudja azt, illetve tudta azt, hogy mi az, ami ennek a gyakorlati megvalósítása, hogy hogyan kell megcsinálni, és ez egy óriási könnyebbség volt nekünk így a csapat védekezés szempontjából.
Uh-huh. Ugye mondjuk el, hogy Mátét a legjobb védőjátékosnak választották, és Márko Eklemovics is bekerült az All-Star csapatba. Laci, említetted ezt a krízis helyzetben való döntéshozatalt, ennek el szoktad mondani, hogy kulcs mozzanata az, hogy ezek a játékosok már juniorkorban NB1-ben pallérozódjanak. A keretről mit mondhatsz el, és esetleg a nemzetközi mezőnyről is, hogyha mondasz, hogy mennyire jellemző ez, hogy ez a korosztály, ugye ez az U20-as korosztály, az élvonalban, a hazája élvonalában bizonyíthat hétről hétre?
Országonként nagyon változó. Valahol a kulcsjátékosok már Európa kupát, Európa ligát esetleg játszanak, tehát nem magyar nemzetközi kupában pályára lépnek. Van, ahol például a nagyon erős német bajnokságban, ott még általában a másodosztályban játszanak. Az északiaknál az a jellemző, hogy az északi bajnokságban nagyon sok a fiatal, tehát ők már az első osztályban játszanak, és így nagyon gyakran a nemzetközi kupa szereplésben is néhányan részt vesznek. Tehát ez országonként nagyon változó. Ilyen szempontból mi nem álltunk túl jó, hiszen igazi krízis helyzetben a két mekás játékos volt hétről hétre pályán, többiek ilyen szempontból kevesebbet voltak. Tehát amikor döntetlen a meccs végjáték, akkor általában nem a fiatal játékosokra szokták bízni az utolsó 5-10 percet, és gyakorlatilag jelen pillanatban talán így lehet a keretet meghatározni ilyen szempontból.
Uh-huh. Laci, 3 éve junior VB ezüstérmet nyertél a válogatottaddal. Idén a fiatal játékosokban álló Nekával. 6. lettél a bajnokságban, de Magyar Kupa bronzérmet is szereztél. Most ez a csodálatos junior EB cím. Mi a konklúzió? Van potenciál a magyar fiatal játékosokban is szisztematikus munkával? Ki lehet ezt hozni? Tehát biztató a kép?
Abszolút. Potenciál az megvan. Viszont külön kell választani ugye az NB1-ben a NEK-át, mint klubot, és külön kell választani a válogatottat. Mindegyik játékosban a potenciál, itt a versenyeztetés a kérdés, és az a munka, amit majd ezek a játékosok most beletesznek a fejlődésük érdekében. Tehát nagyon fontos lesz, hogy mit fog indikálni, pont erről beszélgettünk itt a kollégámmal, hogy mit fog indikálni ez az Európa-bajnoki aranyérem náluk. Hogy belátják-e, hogy nem szabad megállniuk, belátják-e azt, hogy fizikailag rendkívül a csapatnak a 80%-a le van maradva az elittől, már most láthatóan. Figyele majd az étkezésére, az erőfejlesztést magasabb szinten, heti legalább 5-6 alkalommal tudja elvégezni, és pályán van-e hétről hétre, és olyan képzést kap taktikailag is, ami lehetővé teszi, hogy fejledjen. Tehát ezek olyan kérdések, amiket nem lehet megkerülni, és itt fog eldőlni, hogy a tehetségekből tényleg olyan szintű felnőtt válogatott játékos lesz-e, ami éppen arra predesztinálja, nem tudjuk. Bízunk abban, hogy optimális esetben itt 3-4-5 játékos, ami odaér a felnőtt válogatotthoz.
Hát ehhez drukkolunk. Laci, neked mennyi időd jut most pihenni kicsit?
Köszönöm, nekem most lesz egy pár napom, és igyekszem kézlabdamentesen eltölteni.
Hát akkor ehhez kívánk jó pihenést, és még egyszer szívből gratulálunk az Európa-bajnok junior férfi válogatottnak és a teljes szakmai stábnak. Köszönjük szépen nektek!
Nagyon szépen köszönöm a stábom nevében is.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, 2010 után másodszor lett aranyérmes. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, Sótonyi László szövetségi edző a mentális taktikát emelte ki a svédek elleni döntő kapcsán. Ma 50 éves Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi aranylabdás játékosa. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Spanyolország nyerte az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték második VB címüket. A világbajnoki címet eldöntő gól szerzője Ferran Torres így nyilatkozott a finálé után.
Lo del gol creo que es lo de menos. Ahora mismo lo único que quiero es coger esa copa y estrujarla lo máximo posible porque...
Nem számít, hogy pont én szereztem a győztes gólt, csak az számít, hogy megnyertük a döntőt. Nekem egész meccsen egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy magasba emelhessem a VB trófeát. 47 millió ember álma vált valóra, lélekben ők is pályára léptek velünk. Ez egy hosszú és nehéz torna volt, minden meccsen nagyon keményen megszenvedtünk. De ez nem egy sprint verseny, hanem egy maraton, hosszú távra kell beosztani az erődet. Épp ezért megpróbáltam végig kizárni, amikor egyre másra kimaradtak a helyzeteim. Tudtam, hogy ha dolgozom tovább keményen, akkor a legfontosabb pillanatban a csapat segítségére lehetek, és ez végül így is lett.
Ferran Torres után következzen a szövetségi kapitány Luis de la Fuente összegzése.
Hatalmas büszkeség van bennem. Büszke vagyok erre a csapatra, erre a generációra, amelyik most ismét felért a csúcsra. A tehetségének, a kemény munkájának köszönhetően együtt mentünk végig ezen az úton. Fejlődtünk, egyre jobban összeértünk, és közben egy családdá váltunk. Nagy megtiszteltetés együtt dolgozni ezekkel a játékosokkal.
Hallgassuk meg, hogy hogyan értékelte a döntőt az argentinokat irányító Lionel Scaloni.
Szomorú vagyok, de tudom, hogy a szívüket, lelküket kitették a pályára a játékosaim, és én örökre hálás leszek nekik. Azt el kell ismerni, hogy a spanyolok jobbak voltak, viszont mi is mindent beleadtunk az egész tornán. Nem csak a győzelmet, a vereséget is emelt fővel kell viselni. Ettől még nem felejtjük el azt az utat, amit bejártunk idáig. Nagyon köszönöm a válogatott összes tagjának, hogy mindenki mindent beleadott.
Spanyolország tehát a világbajnok, Argentina a második helyen végzett, a bronzérmet Anglia szerezte meg. A VB gólkirálya a francia Kylian Mbappé lett 10 góllal, aki egyben 22 góljával a világbajnoki örökranglista élén is áll. A torna legjobb játékosának járó aranylabdát a spanyol válogatott csapatkapitánya Rodri kapta, a legjobb kapusa szintén spanyol Unai Simon lett, a legjobb fiatal játékos ugyancsak a friss világbajnok válogatottból került ki Pau Cubarsi személyében. Az Európa és immár világbajnoki címvédő spanyol válogatott egy helyet javítva az első helyre lépett előre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb, ma nyilvánosságra hozott világranglistáján. A második Argentína, a harmadik Franciaország, míg Magyarország a 39. helyen maradt. A belga labdarúgó szövetség ma közölte, hogy nem hosszabbítja meg Rudi Garcia szövetségi kapitány szerződését. A 62 éves francia szakemberrel a negyed döntőig jutott a csapat a világbajnokságon. Rudi Garcia megbízatása július végén jár le Belgiumban. A háborús helyzet miatt Ukrajna nagy szombatban fogadja a magyar labdarúgó válogatottat a Nemzetek Ligájában október 5-én. A mérkőzést az Anton Malatinszky stadionban játsszák, amely 18.200 néző befogadására alkalmas. A sorozatban a mi mérkőzésünk mellett az ukránok Írország elleni találkozóját is a felvidéki városban rendezik. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a Holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze összecsapás vesztesével találkozik. A magyar kupagyőztes Európa Liga búcsú esetén a szlovákiai Dac és a bosnyák Veles Mostar párharcának győztesével csap össze a konferencialigában. Szintén a konferencialigában, amennyiben a Győr túljut a luxemburgi Ater Bissen csapata ellen, akkor az észak-macedón Vardar Skopje és a lett Riga párharcának továbbjutója ellen folytatja a szereplését. Ha a Paks kiejti a görög Panathinaikost, akkor a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSKA párharcának győztese következne, míg ha a Debrecen legyőzi az örmény Pjunik Jereván csapatát, akkor az ukrán Polisszia Zsitomir és a dán Köbenhavn továbbjutója várna rá. Kézilabdával folytatjuk. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében. Ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Sótonyi László szövetségi edző így értékelte a svédek ellen megnyert döntőt Szabó Szilviának.
A döntőben láttad azt, hogy nem szakadtatok le tőlük, minden góljukra volt egy gyors gól válaszul, és ez elbizonytalanította őket, és ahogy te fogalmaztál, azért ott mentálisan szétziráltátok őket.
Igen, tehát egy kicsit messzebbről kezdem. Tehát ahhoz, hogy mi versenyképesek legyünk egy ilyen nagyon jó egyéni képességekből álló csapattal, mint a svédek. Ugye öten kerültek be az All-Star-ba, rendkívül erősek voltak, rendkívül jók voltak. Ahhoz nekünk kell egy taktika, ahhoz kell nekünk kell egy mentális taktika, amit kőkeményen be kell tartani. És a mentális taktika köszönhetően ugye Palencsár Miklósnak és Kevin Vermionnak egy nagyon komoly útmutatót kaptunk ahhoz, hogy egy nagyon komoly elemzést, hogy a svédek milyen személyiségekből állnak, és a kulcsjátékosok milyen személyiség, és hogy tudjuk ezt a hadsereget, a gyakorlatilag, amit a svédek elkezdtek játszani, és mindenkit letaroltak, hogy tudjuk őket elbizonytalanítani. És ez a mérkőzés elejétől az első 10 percben erre volt egy konkrét taktikai tervünk, és azt a játékosok betartották. Ugye akkor még vezettek is, de nem is az a lényeg, hogy ilyenkor kivezet, hanem az, hogy már elkezdődnek olyan folyamatok, amik aztán oda vezettek, hogy a mérkőzés végén már annyira elfogytak ők fejben, hogy már nem is a kap felé mentek, gyakorlatilag felismerhetetlenek voltak, míg mi ebből tudtunk táplálkozni, és meg elkezdtünk harapni. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon szép iskola példája volt annak, hogy lehet egy fizikailag erősebb, jobb ellenfelet legyőzni.
Ma ünnepli 50. születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kásás Tamás. Ennek alkalmával a Nemzeti Sportrádió a Körkapcsolás című műsorban ma 21 órától újra műsorra tűzi a vele készült 2025 májusában rögzített Sportolók slágerlistája magazinban elhangzott beszélgetést, melyben pályája mérföldköveiről beszélt. Ebből hallhatnak most egy rövid részletet, melyben Kásás Tamás a magyar válogatott kapcsán osztotta meg gondolatait. A riporter Gergely István.
Hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a Rekkóban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
Kedves hallgatóink, adásunk végén pedig egy szomorú hír. 75 éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája, adta hírül ma a családra hivatkozva a Sky Sports. Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádiumurákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából. A 63-szoros válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2-2 angol szuperkupát és UEFA kupát, valamint 1-1 FA kupát és Beckett nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt. Az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt. Kedves hallgatóink, én ezzel megköszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kicsi vagyok, ha megnövök, belém rúgok, meg,
aki hülye, az is marad.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Tegnap játszották a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntőjét, ahol Spanyolország hosszabbításban 1-0-ra győzte le Argentínát. Ezzel véget ért az 5 héten keresztül tartó világesemény, amely számos érdekességet, meglepetést és csalódást tartogatott. Cser és Bendegúz összeállításában a magyar labdarúgás alakjai beszéltek tapasztalataikról.
A megkérdezetteknek 3 kérdést tettem fel. A VB egészét tekintve megérdemelte Spanyolország győzelme? Mi volt a legnagyobb meglepetés? Mi okozta a legnagyobb csalódást a VB-n? Ezekre a kérdésekre ők válaszoltak. Juhász Roland 95-szörös válogatott korábbi labdarúgó, 4-szeres belga és 3-szoros magyar bajnok. Csábi József 10-szeres válogatott korábbi labdarúgó, korábbi magyar szövetségi kapitány. László Csaba, a Ferencváros korábbi edzője. Nagy Antal, 1986-os VB résztvevő, 32-szeres magyar válogatott labdarúgó. Dajka László, 24-szeres válogatott korábbi labdarúgó, aki részt vett az 1986-os VB-n, 1988 és 1990 között pedig Spanyolországban játszott. Érdekesség, hogy ő a Nemzeti Sportrádióban a döntő előtt így tippelt.
Én is azt mondom, hogy nehéz mérkőzés lesz, én egy 1-0 spanyol győzelmet várok.
A tipp bevált, Spanyolország 1-0-ra nyert, ezzel története során másodszor lett világbajnok. A korábban felsoroltaktól azt kérdeztem, hogy megérdemelten győztek-e a spanyolok. Először Juhász Rolandot hallják.
Abszolút. Én azt mondom, hogy nagyon meggyőzően és nagyon jól futballoztak. Igazi csapatként működtek ezen a világbajnokságon. Az mutatja jól, hogy ugye azért egy gólt kaptak, és tényleg olyan meggyőzően játszottak itt az egyenes kieséses szakaszba, hogy más csapat tényleg nem tudta felmutatni az ilyenfajta játékot.
Csábi József.
Azt kell, hogy mondjam, hogyha nagyon tömören akarok fogalmazni, hogy igen. Bár nyilván egy ilyen hosszú sorozatnál, ahol egy világbajnoknak 8 mérkőzésen kell túl lennie, azt gondoljunk bele egy majdnem fél szezon, már úgy az, hogy egy fél szezonnak is a fele, tehát ez alatt azért jönnek hosszabb távon a jobbaknak a jó tulajdonságai, tehát igen, megérdemelten nyerte meg szerintem, de azért náluk is lehetett látni egy picit azt, hogy talán már másik szemlélet mellett voltak, mint az előzőekben. Minden mellett nagyon jól kontrollálták a területeket, nagyon nagy labdabirtoklási fölényben voltak. Tehát igen, egy picit más, két különböző stílusú csapat, két különböző alapelvek mentén épülő csapat játszott azért a döntőt. Azt azért ne felejtjük el, hogy azért ez egy hosszú út volt, és sok-sok olyan. Nem tudom, hogy erről kellene beszélnem. Nekem alapvetően nem annyira jött be ez a 48 csapatos világbajnokság. Sok-sok olyan elemét éreztem a világbajnokságnak, ami hát nem a szakmaiságot segítette. Hozzáteszem, tényleg jó kis mérkőzéseket játszottak azok a kisebb csapatok is, akik nagyon-nagyon akár az első világbajnokságon vettek részt. De összességében, ha azt nézzük, hogy az első 8-ban, tehát a legjobb 8-ban már 6 európai, illetve a világbajnok jutott be, illetve az a Marokkó, aki már 4 évvel ezelőtt is nagyon jó szerepelt. Sok-sok vélemény, pro és kontra fog, és jelent meg idáig is, és ezután is a világbajnokságról szakmailag is, illetve egyéb téren is. Hozzáteszem például tegnap a szünetnek az ilyen show műsor alakítása. Nekem, aki inkább a szakmát figyeli, ez sem tettet őszintén megmondom, tehát van egy szabály a futballnak, hogy a szünet mennyinek, mennyi ideig kell tartania. Ehelyett megduplázták, mert Shakira énekelt. Hozzáteszem, nem ellene vagyok, ne ad félreértsék, csak szerintem ez nem a futball mérkőzésnek a része. De hát visszatérve a futballra, én azt vettem észre, hogy a spanyolok is egy hihetetlen jól uralják a játékot, magas pressinggel, borzasztó nagy labdatartással kicsavarják az ellenfél kezéből a vezérlő a varázspáltát, gondolhatunk itt konkrétan az argentin mérkőzésre, a Messi kezéből is ki tudták. Minden poszton nagyon-nagyon jó játékosaik vannak, de azt azért érezhető volt az egész világbajnokságon a játékukon, hogy nagyon komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy nem minél kevesebb gólt kapjanak, mert az ő kvalitásuk megvan arra, hogy gólt tudjanak rúgni. Nyilván nem olyan taktikával, mint mondjuk az angolok játszottak, tehát nem ilyen felfogásban, de a védekezés nagyon-nagyon fontos, és két nagyon-nagyon csodálatos két belső védőjük volt a spanyoloknak, azért ezt ne felejtsük el, és hát a gólarányukat nézzük, 14-1, tehát egyetlen egy gólt kaptak a világbajnokság alatt, tehát azért ez a picit régebbi felfogás, hogy rúgjunk egyet többet, mint az ellenfél, ez is egy picit változott. Én úgy éreztem, hogy amellett, hogy uralták a játékot, azért hatalmas nagy hangsúlyt tettek arra, hogy ne kapjon a gólt, mert ők rúgni fognak úgyis, és hát ez tulajdonképpen ez a része is bejött nekik.
László Csaba.
Szerintem igen, lényegében, hogyha valaki már a világbajnokság előtt megkérdezte volna, hogy ki az egyik esélyes, akkor azt hiszem, hogy 90%-ban az emberek Spanyolországot mindenféleképpen említették volna, és nem is száfoltak rá senkire lényegében. Azt hiszem, hogy jó helyre került a világbajnoki arany. Eléggé komplex, lehet ezt mondszolgatni, de én úgy gondolom, hogy nekik volt a legjobb csapatuk, és lényegében az az érdekes, hogy egy fiatal csapatról beszélünk, és nagyon jól ötvözték azt, hogy középpályán van nekik egy Roddy, aki lényegében nem csak megkapta a legjobb játékosért járó díjat, hanem összességében ő volt a csapatnak a vezére, még akkor is, hogyha Yamalról beszélünk meg. Nagyon sok olyan játékosról, akik lényegében mindig jeleskednek a góllövésre, de úgy összességében azt hiszem, hogy a spanyolok védelembe is kapusposzttól egész a, mondjuk azt, hogy a csatárposztig minden poszton kispadról is jól tudtak mindenféleképp váltani, és én azt hiszem, hogy a legkiegyensúlyozottabb mérkőzéseket a spanyoloktól láttuk. Persze, hogyha azt mondjuk, hogy minél kevesebb gólt kapsz, akkor általában hozod a pontokat, vagy megnyered a mérkőzéseket, ez a spanyolokra is tényleg jellemző volt. Egy gólt kaptak a világbajnokságon, úgyhogy ez mindent elmond arról, hogy mennyire jól működött a csapategység, védelem, középpálya és a támadósor. Nagyon sokat tudták váltani a pozíciókat. Lényegében mindig volt megjátszott ember, nagyon sokat mozgó csapat, a labda nélküli mozgásra gondolok. Úgyhogy összességében én azt hiszem, hogy ezek voltak a legfőbb jellemzők. Az egyéni kvalitásokról most így nem szeretnék beszélni és kiemelni, hogy ki volt a jobb, vagy ki nem, mert összességében a csapat teljesítményt kell nézni.
Nagyon tal.
Általában az eredmények ismeretében már könnyen fogalmaz az ember. Azt kell, hogy mondjam, hogy a spanyol csapat volt az egyik legkiegyensúlyozottabb csapat. Ebből következik, hogy megérdemelte. És amikor nagy meccseket kellett játszaniuk, lásd a franciák ellen, lásd a döntőt, hát hozták a legjobb formájukat.
Dajka László.
Teljes mértékben megérdemelte. Egy picit nehezebb kezdés, jól emlékszem, Zöldfoki szigetek, stb. Egy-két mérkőzés után, aztán már Ausztriát is maga biztosan verték, Belgiumot is. Tehát én azt mondom, hogy iszonyatos tartalékok vannak ebben a spanyol csapatban, és olyan tartalékokat tud mozgósítani, amire nem is gondol senki. A tegnapi mérkőzésről is csak annyit tudok mondani, hogy teljesen megérdemelten került a VB arany Spanyolországba.
A következő kérdés. Mi volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése? Juhász Roland.
Én nem is meglepetésnéként fogalmazok, inkább azt mondanám, hogy aminek örültem, ugye torna előtt sokat lehetett arról hallani, hogy 48 csapatos VB miatt mennyire higul fel a mezőny, vagy mennyire nem. Én örülök azért annak, hogy tényleg most tudtunk visszaemlékezni erre az 5-7-es időszakra, hogy azok a csapatok, akikről nem vártak egy jó eredményt, vagy nem vártak egy jó játékot, azok is megmutatták, hogy most nyilván Kuraszavot azért leszámíthatjuk, hogy a kisebb ország, de alapvetően egy Zöldfoki köztársaság, egy Kongó akár, hogy mély játékerőt is képviselnek. Ez szerintem mindenképpen nekem nagyon pozitívum volt. Nyilván az, hogy most szóval arra, hogy még bővítsék ezt a létszámot, az már nem biztos, hogy jó lenne, de alapvetően szerintem ez a 48 csapatos torna létrehozása, ez szerintem egy nagyon jó döntés volt.
Csábi József.
Most így hirtelenében nyilván a németek korai kiesése számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert én ő bennük azért nagyobb potenciált láttam és éreztem. Nagyon nagy meglepetés pozitív értelemben volt például Szenegál, illetve Egyiptomot látni. Hát meg nyilván ezeket az afrikai csapatokat azt azért látni, hogy az ázsiai csapatok nem szerepeltek olyan túl jól. Japán és Dél-Korea, például kimondottan szerintem alul teljesített, Japán bár jól nézett ki, de azért összességében Dél-Korea egyértelműen. Ausztrália is. Tehát ha nagy meglepetésről beszélünk és pozitív értelemben, akkor beszélünk inkább a pozitív oldaláról. Több volt. Még egy érdekességét látva a két döntőbeli csapatnak a teljesítményét, szóval az argentinok végiguralták a mérkezéseket, még akkor is, hogyha azt hiszem két hosszabbítást jutottak át, de elég komoly gólarány, tehát 19 rúgott góljuk volt azért, és fokozatosan, bocsát, inkább úgy mondom, fáradtak el, vagy estek vissza egy picit, és tényleg az a szenvedély vitte őket, gondoljunk már az angolok ellen elődöntőben is már, ami extra volt. A spanyolok pedig pont fordítva, gondoljunk el, egy 0-0-ával kezdtek az öltöki szigetek ellen, és például a csoportmeccseken tulajdonképpen igaz, hogy rúgtak a Szaúd-Arábiának egy 4-es, de az Uruguaynak már csak egyet, tehát tulajdonképpen. És úgy szépen lassan lendültek bele, és úgy értek össze a csapatjátékot illetően az egyéniek, és láttuk, hogy miket tudtak és kiket tudtak cserélni, tehát összességében azért eléggé dominálni tudtak. A franciáknak a végére levő visszaesése számomra szintén meglepetés, én őket egy nagyon-nagyon erős csapatnak éreztem, mind csapatjátékban, mind egyéniségekben, mint korban is egy nagyon jó egyveleget alakítottak ki, tehát nekik a visszaesése az nekem egy picit csalódás.
László Csaba.
A legnagyobb meglepetés az afrikai csapatoknak a szereplése, pláne az, hogy ismerve az afrikai futballt, és nagyon sok kritikát fogalmaztam meg én is, és úgy általában mindenki az afrikai csapatokról, hogy például nem egységesek, például megvannak az egyéni kvalitások, és csapatként nem működnek úgy, ahogy igazából működni kellene egy jó csapatnak, és most úgy igazából azt mondom, hogy mindenkire rácáfoltak, és elindult az afrikai futball is egy olyan úton, ahol igenis a taktikai fegyelmet, a pályán való fegyelmet meg tudják valósítani, és lényegében az egyéni kvalitásokat a csapat érdekébe tudják helyezni. Sok hosszú időbe telt ez, de úgy összességében én azt hiszem, hogy most az afrikai futball is egy jó úton jár, és hogyha ezt tudják követni, akkor én azt hiszem, hogy több afrikai csapatot is fogunk látni, akik még messzibbre el fognak jutni, mint most. Abból az, hogy 10-ből 9 a csoportkört túlélte, az már egy hatalmas teljesítmény volt, azon kívül, hogyha nézzük Marokkó, Egyiptomnak a szereplését, de mondhatjuk zöldfoki szigeteket, és úgy összességében elefántcsontpart, és én azt hiszem, hogy ez egy meglepetés volt mindenki számára.
Nagyon tal.
Hát az igazi nagy meglepetés mindenkinek az volt, hogy olyan csapatokat kellett megtanulnunk, és olyanokat fedeztünk fel, hogy világbajnok szinten játszanak, vagy világbajnokság szintjén játszanak, akiről eddig nem is hallottunk, illetve nem tudtuk, hogy van labdarúgás azon a szigeten, tehát zöldfoki szigetek, vagy éppen Curaçao, hát abszolút ismeretlen volt a labdarúgás szempontjából, és hát mondhatjuk azt, hogy ők meglepték a világot. És amilyen teljesítményt nyújtottak. Tehát ez a legfontosabb, hogy nem csak ott voltak, és ilyen pofozógépként játszottak, hanem jó teljesítményt nyújtottak.
Dajka László.
Igazából természetesen hollandok, németek, hazautazása, portugálok, stb. De nekem talán a legnagyobb, inkább azt mondanám, így negatívan a csehek és a törökök szereplése. Tehát ez volt nekem inkább egy kicsit negatív meglepetés, ami átlag fölötti. Gyenge szereplése a cseheknek és a törököknek.
Végül az utolsó kérdés. Mi okozott számodra a csalódást a VB-n? Juhász Roland.
Így a brazilok és a németeknek a szereplése. Tőlük sokkal többet vártam. Az előzetes várakozásaim azt mondták, hogy akár a németek is ott lehetnek a négyben, a brazilok is, úgyhogy őtőlük lényegesen többet vártam. De hát nyilván minden tornán van egy-egy olyan csapat, aki hamar elesik itt a csaták során, de a németekre azért most már ez egy új ideje jellemző, hogy nagyon nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, amit akár a saját szurkolóik, vagy akár a német szimpatizánsok elvárnak tőlük.
Csábi József.
A csapatokban gondolkodom, most mindet sorolhatom, például nekem számomra a törököknek a csoport utolsó belül, de ez egy nagyon hosszú sorozat, tehát szakmailag én azt látom, hogy azért olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy újdonságot nem hozott számomra a világbajnokság. Mindig a cél szentesíti az eszközt, a spanyoloknak viszont ez nagyon tetszett, hogy ezt a... Mert azért látható volt, hogy az eredmény az sok esetben fölülírt mindent. Itt főképp itt az egyenes kiesési szakaszban lehetett ezt érezni. Kivétel ugye a bronzmeccs, ahol az már egy... Ugye ez mindig megoszlónak ezek a vélemények, hogy van-e szükség a bronzmeccsre, vagy nincs szükség.
most nyilván a 6-4-et nézzem, akkor ez egy csodálatos mérkőzés. Hát mindegy, tehát ez, erről szakmailag nem akarok beszélni, viszont visszatérve a dolgokra, tehát nekem az jött le, hogy borzasztó nagy jelentősége lett a modern futball az átmeneteknek, a pontrugásoknak, annak ellenére, hogy viszonylag kevés pontrugás gól esett, de az látható, hogy minden csapat nagyon komolyan készült fel belőle, mind a támadó, mind a védekező részéből, de nagyon komoly az átmenetek jelentősége. Nagyon sokat szenvedtek az elején azok a labdabirtokló csapatok, a kisebb csapatok ellen, akik csak el akarták rontani a jobb csapatoknak a játékát, mert azt tudjuk, hogy az mindig könnyebb egy kicsit. Hosszú távon azért láthatóan azok érvényesültek jobban, akiknek nagyon komoly keretük volt, tehát még a 17.-16. játékos is nagyon komolyan hozzá tudott tenni a mérkőzéshez, akár a spanyolokra gondolunk, vagy akár gondoljunk az argentinokra, Lautaro Martínezre, aki bejön és két nagyon fontos mérkőzésen, két nagyon fontos gólt rúg. Tehát láthatóan azért a legvégére azok a csapatok értek oda, akik nagyon komoly minőséggel bírnak, és összességében én azt gondolom, ami még egy kicsit, ha már a csalódásokról beszélünk, az nekem egy nagyon picit a döntőben az argentinoknak a játéka. Tehát látható volt, hogy egy bizonyos idő eltelte után már egyértelműen arra törekedett Argentina. Nem is feltétlenül a saját játékát játszott, nekem volt egy olyan érzésem, hanem hogy amit az előbb mondtam, hogy elrontani a spanyolokét, tehát szerintem ott belül lehet, hogy ők érezték, hogy nagy a különbség. Sokkal nagyobb, mint amire gondoltak ők, vagy számítottak rá. És a Paredesnak a becserélése, majd egy jó pár percre rá már sárgát kapott. Ez nekem egy olyan üzenet volt, hogy ők provokálni akarnak, elrontani, széttördelni a spanyolok játékát. És ami ebben tetszett az a spanyolok részéről az, hogy ezt nem hagyták, nem engedték magukat kizökkenteni. Ebből voltak a mérkőzésnek olyan szakasz, amikor úgy éreztem, hogy egy picit talán elpattannak az idegek. De én úgy érzem, hogy ez pont az argentinok malmára hajtotta volna a vizet. Tehát ezt a részét nézve egy nagyon picit nekem az argentin csapat a VB döntőben már csalódás volt, ha már mindenáron a csalódásokról akartunk beszélni.
László Csaba.
A legnagyobb csalódás nekem a német válogatott szereplése, úgy összességében szakkopak úgy, ahogy van. Én sokkal többet vártam a német válogatottól, és ez most tényleg nem kritizálunk soha, legalábbis én nem próbálok kritizálni edzőket, de például a kispadtól is többet vártam, a csapattól is többet vártam, nagyon sok minden ott félrement, és azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, úgy összességében a német válogatott. Ezen a világbajnokságon is nem mondhatom azt, hogy jól szerepelt, hanem inkább leszerepelt.
Nagyon tal.
A két favoritom, a francia és a brazil csapat nem jutott be a döntőbe, illetve egyik nem jutott be a döntőbe. Ez nekem nagyon nagy csalódás volt.
Úgy látom, látva a franciák teljesítményét, hogy na ott aztán, hogy úgy mondjam, nem lesz kétség a végkimenetelben, de hát végül is lett, sajnos. A brazilok pedig hát azzal, hogy ilyen korán kiestek, hát most nem akarom azt mondani, hogy fájdalmat okoztak a rajongóknak, de hát mégiscsak erről van szó, mert azért őket előrébb vártuk, franciákat pedig ilyen a döntőbe vártam. De én jól szórakoztam ezen a világbajnokságon, úgyhogy szerintem ez egy jó szervezésű és magas szintű világbajnokság volt, én úgy láttam.
Dajka László.
Nem is tudom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a csalódás szót használnám, de inkább arra térnék ki, amit egy kicsit tegnap is láttam. Tehát én voltam egy párszor Honvéddal, minden 3-4-szer Dél-Amerikában futballoztam nagyon sokat argentin, uruguayi és paraguayi csapatok ellen. Azt a fajta agresszivitást, ami már átlépi a szabályosság határát ezek a csapatok, még azt mondanám, hogy tegnap a döntőben Messit leszámítva az argentinok is fölvonultatták ezt az agresszív, a határát súrolja a sárgalapok, piroslapoknak. Ők is felvonultatták. Igazából egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt a spanyolok számára. Az argentinok azt tették, úgy gondolom, hogy azt játszották, amit tudnak, és lásd, a végén majdnem kiegyenlítettek, egy nagyon komoly helyzetük a 10 emberrel, de összességében a spanyol győzelem a mutatott játék alapján teljesen megérdemelt.
A feltett kérdésekre Juhász Roland, Csábi József, László Csaba, Nagy Antal és Dajka László válaszoltak.
Ez volt a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Bera Emesével. Benne Forma 1-jel, kézilabdával, birkózással és a labdarúgó VB-vel, 19 órától foci óra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, szóval hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Én köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. A dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne.